Oké, köszöntelek szeretettel benneteket. Egy kicsit akusztikailag érdekes ez a hely, de áthidaljuk. Ha mindenki helyet foglalt, akkor szeretném, ha tudnánk imádkozni együtt. Oké, jó lesz? Jó lesz? Kérnénk Isten Szent Szellemét, hogy vezessen bennünket ezen az alkalmon, és jól tudjuk kihasználni együtt ezt a két óra hosszát az Isten királyságáért. A királyért és a királyságért. Amen. Nagyszerű dolog, amikor valaki megismeri a názáreti Jézus Krisztus, és az élet, hogy kivirágzik, leszakadnak róla a terhek, megváltozik az ábrázata, a tekintete, felszabadul a szíve. Ez a legcsodálatosabb dolog, amit lehet átélni a Krisztus szolgálatában. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Szeretném, tehát, ha most tudnánk együtt imádkozni, én arra kérlek, hogy agyot vagytok, ketten-hárman, jó? Kérjünk áldást a délutánra, jó? Röviden. Jó. Szabadságban, jó? Ketten-hárman imádkozzunk együtt. Jó lehetőség arra, hogy együtt imádkozzunk most együtt, aztán pedig fogom mondani a menetét ennek a mai délutánnak. 2-3 percet fogunk erre szánni, én fogom befejezni egy hangos imával. Drága mennyi atyám, a Jézus Krisztus hatalmas nevében adok neked hálát, hogy a te gyermekeid lehetünk. Köszönjük neked, hogy Krisztus Jézus által van bűnbocsánat. És köszönjük, Uram, hogy igaz a Biblia. És az a keresztény élet, amely a Bibliában ki van jelentve, az működik, az valóságos ma is. Köszönöm neked, hogy nincs izgalmasabb dolog, mint 100% neked élni. Nincs fantasztikusabb élmény, mint veled járni, és megtapasztalni csodáidat, Uram, egy-egy szívben, egy-egy életben. Nincs csodálatosabb dolog látni a te tervedet és munkádat kibontakozni egy-egy helyen, egy-egy közösségben, egy-egy személy életében, Uram. Köszönöm neked, hogy keresztények lenne a világ legizgalmasabb dolga. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy nagyon elfoglalt voltam a világban, mint DJ. De köszönöm neked, Uram, hogy amit te adtál, az sokkal fantasztikusabb, sokkal csodálatosabb. Dicsérlek és magasztalak, hogy ebbe a világba akarsz most, hogy belelássunk egy kicsit, és együtt mozduljunk. Taníts bennünket, drága Szent Szellem, mutasd rá Krisztusra, értsük meg a mai korban mindazt, amit ő tanított, hogy tudjuk azokat alkalmazni, használni, abban mozogni, járni, élni. Köszönöm neked, Istenem, hogy minden közönség, közömbösség és flegmázás megtörik most itt közöttünk, Uram, és adsz egy nyitott szívet nekünk, Uram, arra, hogy egyszerűen, alázatosan figyeljünk rád, Uram, és köszönöm neked, hogy a te elfogadásod egy biztonságot nyújt nekünk, és nem kell képmutatónak lennünk, nem kell játszani magunkat, nem kell azt mutatni, amik nem vagyunk, hanem lehetünk egyszerűen olyanok előtted, akivé te formáltál, változtatsz bennünket, és köszönöm, ennek nincsen vége, Uram. Csodálatos a te munkád, dicsérünk ezért. Amen. Halleluja. Pár szót mondanék magamról, talán nem biztos, hogy mindannyian ismertek minden oldalról. Én 1992-ben tértem meg az Úrhoz, és DJ voltam előtte, lemezlovasként dolgoztam. Főiskolára nem mentem, mert szerettem volna azt, hogy a DJ szakmába tudok pénzt keresni, tovább, mert elég sok pénzt keresni. Abban az időben ilyen havi kereset 10-11 ezer forint volt, én pedig azt megkerestem egy szombaton, és az elég jól fizetett. Aztán, amikor megtértem, akkor Isten rám nehezítette azt, hogy bizony nem éltem azokkal a képességekkel, amelyeket Isten adott nekem, engedetlen voltam a szüleimnek, és azóta két államvizsgán vagyok túl. Most jelen pillanatban mérnök informatikusként vagyok az egyik vezetője egy kelet-magyarországi részvénytársaságnak, és nagyon azt ilyen helyezte Isten a egyetemek, főiskolák, és egyre inkább mozgat Isten a középiskolák felé is bennünket, tanuló diákokat és az ő életüket, sorsukat. Szeretnénk most bejátszani az elején, a találkozásunk elején egy filmet. Itt egy pedagógus és egy diplomás ápolónak az életébe pillanthatunk be. Néhány évvel, körülbelül 10 évvel a főiskolai egyetemi évek után. Ez egy jelenet, tehát egy rendezett jelenet, de azt gondolom, hogy a mai magyar társadalomra nagyon is jellemző képeket látunk. Kérlek, hogy tekintsétek figyelemmel. Tényleg néhány villanás egy életből, amely sajnos azt kell mondanom, hogy most jelen pillanatban sok diákra vár. 10 év múlva Magyarországon a statisztikákat látva. De azt gondolom, Istennek van egy hatalmas terve, hogy ez ne így legyen, hanem ez megváltozzon. És én hiszem teljes szívvel, ez lehetséges. Most van itt 4 munkatársam, akivel együtt dolgozunk ebben a szolgálatban. Ők dolgoznak, én pedig segítem őket. De erről beszélek később. Kérem őket, hogy egyenként beszélnek arról, hogy ők miket éltek át az egyetemi szolgálat, a főiskolai szolgálat kapcsán. Ossé, kérek, és akkor sorba.
Sziasztok! Borbély Orsolyának hívnak. Én negyedéves hallgató vagyok, magyar szakon, angol szakon pedig harmadéves vagyok. És azért van nagyon szívemen ez a munka, mert én 2 évet értem meg, és én 2 évig éltem az egyetemistáknak az életét, ami igen romboló, és megtapasztalhattam azt, hogy mennyi félelemmel, mennyi szenvedéssel jár az, hogyha nem, nincs egy támasz az életünkben. És igen, nagy mélységeken átmentem ezek alatt, az évek alatt. És most, ahogy én itt még megtértem, és 2 éve, lassan 2 éve, az volt a szívemben, hogy szeretnék ezeken a fiatalokon segíteni, akiknek látom az életét, hogy hogy megy lefele egyre jobban, és hogy mik azok a dolgok, amivel belemennek, és észre sem veszik, hogy pusztítják a saját életüket. Körülbelül 1 éve, vagy lassan 1 éve, hogy bemerítkeztem, és az egyik barátnőmmel nagyon a szívünkön volt az, hogy imádkozzunk ezekért a fiatalokért. Ráadásul becsatlakoztam ugye ebbe a szolgálatba, amit elkezdett a gyülekezetünk. És hát nagyon sokáig nem találtunk munkásokat, akik csatlakoztak volna hozzánk. Aztán már lettek volna munkások, csak helyünk nem volt. És most, ahogy elkezdődött ez az év, jött egy elsős lány, aki mondta, hogy hát neki az van a szívén, hogy mennyire szeretné, ha egy ima alkalmat szerveznénk az albérletébe. Hát mi ennek nagyon megörültünk, mert már voltunk 4-5-en, és el is indultak ezek az alkalmak, és tudtunk imádkozni ezekért a csoporttársainkért, akiket a szívünkre helyezett az Úr. És elmondhatom most már azt is, hogy megduplázottunk, mert egy ilyen alkalma most már 10-12-en vagyunk, és ez azért jó, mert akárhányszor hozunk 3 embert, ezekért tudunk imádkozni, és látjuk az életükön a változást. A legfrissebb az az, hogy megtért már egy ember, akiért imádkoztunk a csoportunkban, és nagyon hálásak vagyunk ezért az Úrnak. És amit személyesen én tudok, mert ezt a lányt nem én hoztam az imacsoportba, tehát az én barátnőm, akiért így imádkozok, neki a héten egy igen nagy változás állt be az életében. El tudtam vinni egy alkalomra, ami az evolúcióról és a teremtésről szólt. És azért fontos ez, mert tudtam, hogy mi a félelme ennek a lánynak, mégpedig az, hogy nagyon félt ilyen interaktív dolgoktól, és egyszer nem tudtam semmilyen ilyen előadásra vagy bármire elhívni. És folyamatosan imádkoztunk ezért, hogy az Úr tudja felszabadítani arra a szívét, hogy el tudjon jönni egy ilyen alkalomra. És azért fontos ez, mert azzal, hogy találkoztok a barátaitokkal, látjátok az életüket, hogy milyen félelmeik vannak, vagy mi az a terület, amit megkötöz a sátán az életükbe, ezekért tudtak imádkozni. És azért én azért látom fontosnak azt, hogy személyesen tudjunk foglalkozni ezekkel az emberekkel. Az ima csoportunkra az jellemző, hogy személyes evangelizálás, mivel hogy eddig még igen kevesen voltunk. Na és mivel, hogy imádkoztunk ezért a lányért, el tudott jönni erre a hétfői alkalomra, és meg lett győzve, hogy teremtve vagyunk, és látta az evolúciónak a 2-es részeit, és megköszönte azt, hogy eljöhetett, és mondta, hogy nagyon jól érezte magát, és annyira jó látni az életében, hogy megszabadult valamitől, amitől eddig rettegett, hogy meg kell szólalni esetleg mások előtt, hogy részt vegyen egy ilyen alkalman, és hiszem, hogy több alkalman is részt fog venni, és meg fog térni. És arra szeretnélek buzdítani titeket ezzel, hogy figyeljetek oda a társaitokra, akiknek látjátok az életében ezeket a dolgokat, és lehet ezekért imádkozni. És miután így imádkozunk ezekért az emberekért, megtérnek, és ők is becsatlakozhatnak ebbe a munkába, és hozhatnak ők is újabb embereket, és így kialakul egy hálózat az egyetemen. Hát eddig már az egyetemen ebbe az évbe két rendezvényt rendeztünk. Hát az első az egy óriási csoda volt. Ugyanis, mivel már túl vagyunk a második rendezvényen, ezért látom, hogy mi a normális menete annak, hogy egy ilyen rendezvényt az egyetemen megrendezzünk. És hát ez körülbelül egy-két hónap. Na most ez az első alkalom, ez egy ilyen egy-két hetes lefutású volt. És annyira láttuk, hogy az Úr nyitogatta előttünk az ajtókat, hogy fantasztikus volt ezt megtapasztalni. Tényleg nagyon segítőkészek voltak az üzemeltetési osztályon, meg mindenhol az igazgató ráírta rögtön a papírra az engedélyt, hogy engedélyezi nekünk a termet. Megkaptuk a legnagyobb előadó termet, ahol a párkapcsolatokról volt előadás, és egy ilyen 300 főnyi, azt hiszem ez a terem, és tömve volt a terem, még a földön is ültek a fiatalok, és nagyon jó volt ezt látni. A visszajelzőkártyákon azt láttuk, hogy érdekelné még őket. És tehát ők ajánlottak fel segítséget, hogy hogyan hirdessük, mert ugye azért plakátok voltak. De ők ajánlották fel, hogy például a Neptunon is meg lehetne ezt hirdetni, és hát mi ezen csodálkoztunk, hogy még ők ajánlkoznak. És hát így az összes diák, több mint 27 ezer diák megkaphatta ezt az üzenetet, és tényleg láttuk, hogy milyen sokan eljöttek. És most a következő rendezvényünket szervezzük, és az Úr megáldja ezeket is, megáld bennünket a Hökön keresztül, lehet hozzájuk is menni a kérvényünkkel, támogatnak pénzzel, ahogyha a teremszerzéssel kapcsolatban, vagy a plakátot kiegészítették a megfelelő összeggel, amire szükségünk volt, és hálásak vagyunk nagyon ezért az Úrnak, hogy így vihetjük az evangéliumot a diákoknak. És most a kis imacsoportunkkal már szervezzük csak az imacsoporton belül, hogy rendezünk egy ilyen Cornelius partit, aminek az lesz a lényege, hogy elviszünk egy-két embert, akiért imádkozunk a mi kis közösségünkben, ahol fel tudnak oldódni, és tudunk beszélni az Úr Jézusról. És annyira örülök annak, hogy ilyen munkatársakat kaptam, és tényleg nagyon lelkesek és tűzesek ezek a fiatalok, és azt kívánom nektek, hogy ti is tapasztaljátok meg, hogy milyen jó bekapcsolódni az Úrnak a munkájába, és milyen nagy öröm az, amikor a környezetetekben megtér valaki. Köszönöm szépen!
Én Tihány Imre vagyok, a konzervatórium, Debreceni konzervatóriumnak a harmadéves hallgatója, és az én történetem ott kezdődik, hogy mikor mielőtt Debrecenbe kerültem, az volt a szívembe a vágy, hogy szeretnék szolgálni fiatalok felé. Én akkor már megtértem, és azt adta az Úr nekem, hogy lesz egy imacsoport, de nem tudtam, hogy azt nekem kell elindítani, vagy az már létezik. És azt kértem az Úrtól, hogy ne nekem kelljen elindítani. Kicsit én bátortalan voltam ebbe, és megadta az Úr. Már egy élő csoportba kapcsolódhattam be, és azt láttam, hogy ahogy ez így kibontakozik fiatalokban, hogy imádkoznak emberekért, és prédikálnak nekik. Imádkoznak és prédikálnak, és olyan gyümölcsöket látnak meg, hogy emberek térnek meg, akik öngyilkossági kísérletet próbálnak végrehajtani magukon, azok hirtelen meggondolják magukat az ima hatására. Oktatók térnek meg, és oktatók nyitnak a diákok felé, hogy szeretnének az Úrról beszélgetni, és csak így lesünk, hogy az Úr mit cselekszik. És én nagyon fontosnak tartom azt, hogy nem az a lényeg, hogy milyen formában szolgálsz a fiatalok felé, hogyha a szíveden van, mert jó, hogyha a szíveden van, mert ahol vagy, ott az Úr számadással, tehát az Úr számadása van rajtad, és számot kell adnod, hogy ahol vagy, ott hogyan éled az életedet, és mindegy, hogy milyen formába teszed, de a szíved legyen a helyén, és jó motivációk legyenek a szívedben, és hogy Isten igazsága szerint tedd ezeket a dolgokat. Úgy kb. Ennyit gondoltam. Van még valami itt? Jó, ennyi.
Nem ígértem le.
Sziasztok, én Sipos Márfi vagyok, Szegedről, az egyetemről biológus hallgató vagyok, és hát ott ténykedünk már egy pár éve az egyetemen. Van egy jelmondatunk, azzal jelmondatunk, hogy jót, jól. Mert a mi véleményünk az az, hogy mi keresztény szakemberek akarunk lenni, ezért 100%-ig tanulunk is, és 100%-ig próbálunk bizonyságot tenni és evangelizálni. És tényleg ez nagyon fontos, amit megláttunk, hogy csak akkor tudunk hiteles bizonyságot tenni, hogyha mi jól tanulunk. Ez nem azt jelenti, hogy mindenből ötös vagyok. Valamiből nem olyan jó a jegyem, de hiszem azt, hogy kegyelem kettes nem létezik, hanem följebb akar vinni bennünket az Úr. És tudunk korepetálni másokat, tudunk barátságba kerülni másokkal, és tudjuk őket elhívni a közösségbe, tudunk nekik bizonságot tenni. Ez a tanulás oldala. Mert esetleg látják a tanárok is, hogy jól tanulunk, és jobban el tudunk velük beszélgetni. Illetve tudjátok, hogy evolúció vagy teremtés, hát bele kell menjünk az evolúcióba, megnézzük a hiányosságait, és elmagyarázzuk utána a teremtést, hogy az pedig miért állja meg a helyét. És megváltoztatjuk az emberek gondolkodás módját így a tanuláson keresztül is, hogy figyelj, amit te gondolsz, az nem biztos, hogy egy valós tényen alapszik. És sok ember elgondolkozik akkor, hogy mégis mi lehet az életében. Ez a tanulás oldala. Aztán a bizonyságtétel oldala az pedig az, hogy mi is a kapcsolatainkat próbáljuk kihasználni. Úgyhogy elsősorban személyes kapcsolatok, akikkel megismerkedünk, évfolyamtársak, osztálytársak, lakótársak, talán a lakótársak a legjobb alanyak, mert együtt élünk velük. És ugye hát a lányoknak, a lakótársuk, ugye két keresztény lány volt egy hármas szobába, megtért a harmadik. És az egyik elment onnan, került egy másik lány, most hamarosan meg fog térni, és már nagyon jár hozzánk, már nagyon érdeklődik, sokat imádkozik, azt mondja, csak egy döntés jelzik, és akkor az Úré lesz. Szóval így megyünk, haladunk előre, és tényleg próbálunk tényleg minél több fiatalt elérni. Próbálunk plakátokat is készíteni, illetve az IVIV-en is akár ezt a kapcsolatot, csatornát is felhasználni, hogy tudjunk hívogatni, illetve a régi barátokkal is kapcsolatot felvenni. És amikor kialakul a kapcsolat, és bizonságot tudunk tenni, akkor elhívjuk őket utána a közösségünkbe is. Most a célunk elsősorban nem a hívogatás, hanem a bizonyságtétel. A második célunk az, hogy hívjuk őket a közösségünkbe, mert így talán hatékonyabb, és nem zsákomacska, hogy hova jönnek. És vannak különböző csoportjaink, vannak ima csoportjaink, van külön lány, van külön fiú ima csoport. Itt szoktunk általában imádkozni a heti aktuális saját témánkért, tanulás, lelki-szellemi életünkért és másokért, illetve vannak olyan alkalmak, amikor közben járunk, főleg evangelizációk előtt össze szoktunk jönni, összeírjuk név szerint, hogy kiket hívtunk el, elkezdünk értük imádkozni, tudjuk, hogy milyenek, hogy esetleg mi az, ami kötözi a gondolataikat, akkor direkt célirányosan, hogy imádkozunk értük, és jönnek el emberek, és kapnak egy érintést az Úrtól, és ezt biztos, hogy nem felejtik el. Nagyon fontos, amit mi csinálunk, mert gondoljatok bele, hogy ezek az emberek, ezek később vezetők lesznek, kutatók lesznek, ezek lesznek Magyarország úgymond értelmiségi rétege, aki fogja irányítani az országot. És lehet, hogy nem akkor tér meg, amikor mi bizonságot teszünk neki, de lehet, hogy ez már egy jó magvetés volt, és később megtér. És a mi célunk az, hogy minél több embert elérjünk az evangéliummal is. Nem sok embert tért meg nálunk a bibliakörbe, viszont akik megtértek, vagyunk itt egy páran, például mondjuk a Szilvi által már megtértek legalább ketten. Akkor egy srác megtért, ahol ő volt egyetemen, nem volt bibliakör, erre összeszedett egy-két keresztényt, és elnyitottok egy bibliakört, és ott is tért már meg ember. Tehát látjátok, rajtunk keresztül nem sok ember tért meg, hárman, négyen vagy öten akár, de azokon keresztül már megtért két-három ember. És tényleg így iszonyat sok embert el tudunk érni. És van egy srác, és érdeklődés jár mostanában elég sűrűn hozzánk, ő történelemtanár lesz, és ő mondta, azt mondta nekem, Márk, tudod, milyen nagy hatalma van egy tanárnak? Hogy mit tanít a diáknak, hogy mit mond neki, hogy befolyásolja a gondolkodás módját. És mondta neki, Tibi, én nem mélyültem el a zenét, de gondoltam, hogy van. És így még jobban megláthatta az Úr, hogy mennyire fontos az, amit mi csinálunk. Hogy élünk közöttük, hogy teszünk bizonyságot közöttük. És iszonyat sok erőt kapok én is ehhez a nap mint nap, hogy újra bizonságotek, hogy újra tanuljak. Néha nehéz megtalálni a helyes egyensúlyt, hogy se a tanulás oldala, vagy se a ilyen túlzott, úgymond szellemi oldal ne tolódjon el. Tehát ez egy örök harc, de érdemes harcolni. És még egy jó tippet mondok így a végére, hogy indítsátok el ezt az egészet. Mi úgy csináltuk, hogy összejöttünk ketten-hárman keresztények, szedd össze, évfolyamodon biztos, hogy van még legalább egy keresztény rajtad ki, vagy a suliba, szedd össze, imádkozz, az Úr megmutatja. Volt olyan, hogy Bibliát fogott a kezébe, keresztény vagy, igen, na jó, szuper. Volt olyan, hogy azt mondta az Úr, hogy ő keresztény, menj oda hozzá, beszélj vele, akkor azt is. Összeszedtük így a keresztényeket, elkezdtünk imádkozni, elkezdtünk ilyen kis házi ilyen csoportokat tartani, elkezdtük hívogatni az ismerőseinket, sokan megtértek, maradtak nálunk, illetve jöttek még más keresztények, és őket is bevontuk a szolgálatba. És kérlek titeket, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés. Így mi vagyunk 15-en a Biblia körbe. Többen voltunk, csak elég sokan már végeztek és elmentek. Nem tudjuk elérni 15-en a teljes egyetemet. Viszont, hogyha ti segítetek nekünk, akkor el fogjuk tudni érni mindenkit. És gondoltok bele, hogy 4-5 év alatt el tudjuk érni azt a 30 000 diákot, aki ott tanul. Lehet, hogy egy év alatt nekünk 15-ünknek nem fog menni. De ha összefogunk együtt, akkor nincs lehetetlen Isten népének. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy nagyon figyeljétek ezt, és én azt mondom, hogy figyeljetek nagyon a Szent Szellemre, mert fog tüzet gyújtani a szívetekbe, és ne akarjátok eloltani ezt a tüzet, hanem tartsátok meg, mert szükség van rátok nagyon.
Kertész Dóri vagyok, és én vagyok az, aki már végeztem, és már dolgozom, halleluja, dicsőség az Úrnak, szeptember óta. Egy éve végeztem, és így körülbelül 5 évet voltam az imacsoportnak ilyen aktív tagja. Én is már egy működő imacsoportba kapcsoltam be, szóval elég régóta működött a konzervatóriumban az imacsoport. És én is úgy kerültem oda a fősulira, hogy már meg voltam térve. Tehát a szívemen ott volt az, hogy embereket elérni Isten számára. És azt gondolom, hogyha meg vagytok térve, és szeretitek az Urat, akkor ez az első, hogy meg kell értsétek, hogy Isten szívén ez van, hogy azok a fiatalok, akik a pokol felé menetelnek, azok megforduljanak, és Isten felé kezdjenek menni. És azt láttam ez alatt az 5 év alatt, hogy az imának nagyon nagy jelentősége van abban, hogy a szíveket előkészítse. Mert én évekig voltam úgy, hogy próbáltam embereket elérni az Úrnak, de nem tudtam azt, hogy az imának meg kell ezt előzze, és sokszor eredménytelen volt. És most úgy látom, hogy az ima olyan, mintha fölásnál egy kertet, és akkor abba majd beleveti a magot az Úr. És azt látom, hogy ez egy ilyen az Istentől által rendelt időkben, amikor jön egy fiatalnak majd az evangélium, és szólni fog, ha addigra már úgymond be van imádkozva, akkor egy olyan talaj lesz a szíve, amiben majd jó döntéseket fog hozni, tehát tud majd Isten mellett dönteni. Úgyhogy egyrészt ezt tanultam meg az 5 év alatt, hogy óriási jelentősége van az imának, és ami ilyen gyakorlati volt, nagyon nekem fontos volt, hogy tényleg többen összefogtunk. Tehát lehet, hogy keresztényként bekerülsz egy egyetemre, és akkor elkezdesz magadban imádkozni. Azért jó, ha vannak társaid, ha megkeresed azokat, akik még keresztények, mert nem leszel mindig feltétlen olyan hangulatban, olyan szellemi toppon, hogy mindig imádkozz azokért, akik körülötted vannak. És nekem nagyon jó volt az, hogy heti rendszerességgel találkoztunk, és én akárhogy voltam, az imacsoport tagjai mindig jöttek, és mindig mondták, hogy imádkozzunk. És mi úgy kezdtük mindig az imacsoportot, hogy megáldottuk egymást. Ezt az Úr egyszer mondta nekünk, hogy kezdjük így, hogy először egymásért imádkozunk. És amikor egymásért imádkoztunk, hogy felszabadultunk arra, hogy most már a többiek problémáját hordozzuk, előbb leraktuk a sajátunkat, az aznapi dolgokat, és akkor tudtunk a többiekért imádkozni. És így aztán tehát ez a heti rendszeresség, az is benne volt, hogy tudtuk azt így tudatosan is, hogy az Úr előtt minden héten vannak emlegetve ezek a nevek. Volt, hogy úgy imádkoztunk nevekért, hogy igazából nem is ismertük. Csak hittük azt, hogy az Úr ismeri ezt az embert, és tudja, hogy mire van szüksége. Aztán azt tapasztaltam, hogy azért is jó, ha többen vagytok és összefogtok, mert mindenkire valaki mást helyez az Úr. Tehát most a fősulin egyszer kezdtem számolni, legalább 50 emberért imádkozunk egy este alatt, de nem mind az 50 emberért én imádkozom ilyen listaszerűen, hanem van 3-4 ember, akit az Úr úgy a szívemre helyez, hogy sírni tudnék érte, és akkor van 3-4 a másiknak, 3-4 a másiknak, és Isten előtt ezek az igazán kedves imák, mikor úgy teljes szívből tudsz érte imádkozni. Ami nekem változott így az 5 év alatt, talán az az első, hogy nagyon nagy hitet kaptam arra, hogy Istennél nincs lehetetlen. Tehát, hogy az ima által Isten bármit el tud végezni. Tehát azokat az eseteket, amit régen azt mondtam, hogy na ő az, aki soha nem fog megtérni, ma nem mondom már senkire, hogy lehetetlen. Mert olyan csodákat éltünk meg, és azt gondolom, hogy ezért a hitért tudok megélni ma is csodákat. És ez kiterjedt az életem más területeire is, tehát az aktív ima élet az most már teljesen egyértelmű az életemben a családom felé is, és ott is megtapasztaltam csodákat. Aztán, ami még egy velejárója lett, hogy abszolút szektás lettem a fősulin, tehát én most épp onnan jövök egy koncertről, és pont a tanár mondta, hogy vasárnapra szeretett volna megkérni valamit, hogy hegedüljek, és mondta, hogy jaj, hát ez nem jó, Dóri, hát maga a szektában van. Hát mondom, igen, tanár úr, a szektám nem enged vasárnap. Szóval olyanok is szektáznak, akikkel soha egy szót se szóltam, de én örülök ennek, mert azt gondolom, hogy egyértelmű, anélkül, hogy beszéltünk volna, úgy látszik, hogy az 5 év alatt az életem elmondta nekik, hogy én valamit nagyon hitelesen, vagy nagyon 100%-ig csinálok. Tehát minden öröm és csoda mellett majdnem biztos, hogy szektásoknak fognak titulálni titeket, tehát nálunk így az egész csoportról tudják, hogy ki a szektás, de azt is tudják, hogy hozzánk lehet fordulni. Tehát a végén mindig az van, hogy akik úgy kiüresednek, csak mégis a szektás csapathoz jönnek kicsit beszélgetni. Úgyhogy bátorítalak titeket, legyetek szektások bátran.
Azért megnyugtatlak, hogy az első szektás Jézus volt. És azt is látom, hogy az egész egyháztörténelem arról szól, hogy Jézus a szektásokon keresztül viszi tovább az ő munkáját. Általában mindig az illegitim egyházon keresztül erőteljesen ment előre az evangélium, a egyháztörténelem erről szólt. Tehát Jézus azt is mondja, hogy ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak az én nevemért. De ne féljetek, ne aggódjatok, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, halleluja. Elindulnak a prezentáció, igyekszem impulzusokkal érzékeltetni azt, amilyen látás alapján és amilyen tematika alapján dolgozzunk együtt ezzel a csapattal. Szeretnék néhány igazságot megosztani veletek, néhány impulzus, jegyzeteljétek buzgón. A végén lesz lehetőség kapcsolatfelvételre. Szeretnék előremutatást is tenni, hogy hogyan tudunk a jövőben egymáshoz kapcsolódni, és ebben a magyarországi szolgálatban előre menni. Ez nagyon jó lesz. Oké. A Krisztus világosságán én is látok majd valamit, jó. Tehát evangéliumi diákkörök az evangéliumi diák misszióért. Ez a mozgalomnak a címe, ezt a címet adtuk neki. Hogy indult az egész dolog? Hallgattam a rádiót, a Kossuth rádiót néhány évvel ezelőtt, és a Kossuth rádióban bemondták azt, hogy 24.600 diák tanul a Debrecen Egyetemen jelen pillanatban. És amikor én ezt hallottam, akkor már ugye több mint 10 éve dolgoztam fiatalokkal együtt, körülbelül láttam és tudtam azt, hogy egy főiskolai egyetemi kollégiumban, főiskolai egyetemi évek alatt milyen életet élnek ezek a diákok. És a szívem elszorult, és azon gondolkodtam, látva azokat a keresztény fiatalokat is, akik elmennek valamelyik más városba diákként tanulni, és elkerülik messziről a gyülekezeteket, és inkább igazodnak a világi fiatalokhoz, hogy milyen életpálya vár rájuk. Elszólt a szívem, és elkezdtem imádkozni ezért, hogy Istenem, hogy lehetne segíteni? És akkor azon gondolkodtam, hogy gyülekezetünk akkor volt egy ilyen, nem is tudom hány tagú, olyan 40 tagú, és mondom, hogy Istenem, hát mi nem tudjuk ezt a 24.000 diákot elérni. És de mit csinálják? És elkezdtem imádkozni, és szólt hozzám a Szentlélek, és azt mondta, érd el a diákokat a diákokon keresztül. Tegyük fel a következő vonalat. Tehát a látás, amelyet a Szentlélek adott, és amely működik. Azt tanultam az elmúlt évben, kimondottam meg, hogy nem könyvekből, mások ötleteiből működik a misszió, a mennyei látás alapján. Amit Isten motivál, amit Isten mondott. És lemásolhatok bármit, ami másnak működik, nem fog működni, hanem az isteni kijelentés, a kinyilatkoztatás szerint, amit aktuálisan és konkrétan Isten a mennyből abban az adott szituációs időszakban kijelentett, tesszük a dolgunkat. És én évek alatt sokszor próbáltam egyetemi főiskolám missziót elindítani, és nem működött. Néhányan megtértek egy kollégiumból, volt is balhé belőle, de igazán nem terjedt ez a munka el. Most, mikor Isten szólt hozzánk, akkor elmondtam egy fiatalembernek, aki ott volt vendégségben állunk, hogy nem gondolod-e, hogy Isten szélre helyezi a te diáktársaidat, és akkor Márk el tudnám mondani, hogy a Szentlélek szólt hozzá, hogy kit küldjek el. És akkor Márk azt mondta, hát engem, Uram, és engem a szegedi munka. De azért, mert ez Isten akarja. Ezt nem én akarom csinálni, ezt Isten akarja csinálni ebben a mai korszakban. Hát egyetemekre, főiskolákra, egyetemekre, főiskolákra, és szeretném, ha kiterjedne ez a mozgalom a középiskolákba is, jár a diákok evangéliummal való elérése a keresztény diáktársaik által, hisz az, most jelen pillanatban nem lehet evangelizációt tartani Magyarországon egyetemeken, főiskolákon, tehát nem engednek be. Csinálhatsz ilyen vérszegény egyetemi lelkészséget, de kérdezem azt, hogy hány diák fog bekopogtatni az egyetemi lelkész irodájába, hogy meg szeretnék térni. Lehet, hogy egy kezemen se kéne hozzá, hogy megszámoljam. De a diákok ott vannak minden nap közöttük, és a mi gyülekezetünkben vannak, aki úgy tért meg, hogy 2 évig figyelte az kollégiumi szobatársának az életét, és alig várta, itt van Artur, igaz? És alig várta, hogy elhívjanak a gyülibe, és egyik héten elment minden keresztény a gyülibe, és ő meg ott maradt. És mondta, én nem akarok itt maradni, jövő héten megragadta az utolsót, mondtam, mehetek veled? Azt mondja, gyere, és megtér, és itt van, és szolgálja az Urat, dicsőség az Úrnak. A keresztény diákok aktivizálása, képzése az imára és az evangelizálásra. Tehát azért evangéliumi, mert nem egy felekezethez kötődik, hanem Krisztushoz kötődik a munka, és azért evangéliumi, mert nem egy áld meg Uram minket, szegény, nyomorult, szerencsétlen, szükségben lévő kis keresztényeket, mozgalmat akarunk indítani, nem egy defenzív, egy védekező, hanem egy offenzív, egy támadó munkát szeretnénk, egy evangelizációra kihegyezett, az evangélium prédikálására kihegyezett mozgalmat akarunk indítani, mert úgy látom, hogy a názareti Jézus Krisztus a Földön egy ilyen mozgalmat indított el. Amen. És ez működik egyedül. Tehát azért jó, hogy imádkozunk egymásért, ahogy Dóri mondta, de imádkozunk kifele forduló módon, erőteljesen, Isten kenete alatt azokért a fiatalokért, akiket szeretnénk, ha elérne az evangélium üzenet, amikor elmondjuk nekik. Nem angyalok fogják elmondani az evangéliumot, hanem mi fogjuk elmondani, az ima által előkészül a terep, erről majd még beszélek. Most menjünk tovább. A tematika ebben a dologban, amely képzés is kapcsolódik, és erről fogok beszélni, és a képzésnek az anyagát, hogy hol tudjátok elérni, ezt is meg fogom majd adni. Az első téma, miért vagy ott, ahol vagy, menjünk tovább. Bővebben fogunk minden témával lehetőség szerint foglalkozni. Jézus látása és látásának hatása szolgálatára, az ima szerepe a szolgálatban, emberek megtérésében, imacsoportok indítása. Légy a hitembere, mit jelent a hitemberének lenni. Erősödj meg a kegyelemben. Szolgálat érdeklődési szint szerint, menjünk tovább. Ezek a téma, amikkel szoktunk foglalkozni a képzésben, tehát azt mondja, a képzés és bátorítása, ugye? Ez a képzés és bátorítás rész, amiről most beszélünk. Szükségek betöltése a lelkiérettség szerint, evangélium tartalma, mi is az evangélium, az evangélium hirdetésének munkája, tehát hogyan legyek benne az evangélium hirdetésének munkájába, mi az én dolgom, mi a személy dolga, és mi az Isten dolga ebben a szolgálatban. A tanítványság lépcsői, hogyan növekszik egy megtért, friss megtért ember. A gyülekezet és a misszió kapcsolata, ezek azok a témák, amelyekkel foglalkozunk havi egyszeri találkozáson a evangéliumi diákkörösökkel. Ezt az anyagot szeretnénk egy ilyen e-book jelleggel elérhetővé tenni valamelyik portálon, amelyet mindenki elérhet, aki szeretne elindítani egy ilyen munkát és szolgálatot a maga egyetemén főiskoláján. Tehát egy kidolgozott anyaggal kerül a kezébe, amely a készülésben, a buzításban, a tanításban segítséget nyújthat azoknak, akik erre elhívást kapnak az Istentől. Menjünk tovább. Szeretnék néhány stratégiai pontot elmondani nektek, ami alapján a látás megvalósul. Holnap fogok beszélni bőven a stratégiáról, a látásról, a célokról, hogy mi a különbség, hogy lehet elvenni. Most egy konkrét látásnak a megvalósulásában nézünk be. Nézzük bele. A stratégiai, tehát először imacsoportok indítása azon az egyetemen főiskolán, hogy hallottuk, elég két keresztény diák, hogy egy imacsoport elinduljon. Nem is tanácsolok nagy számú imacsoportokat, mert a bizonyos karokon, intézményekben nagyon nehéz összehozni sok diákot az órabeosztás, a vizsgabeosztás miatt, hogy rendszeresen imádkozzanak. Viszont két-három diák nagyon könnyen tud kapcsolódni és egyeztetni az ő tanulmányait, és tudja végezni, mert az imádkozást tudja végezni, az időt össze tudják egyeztetni a főiskolai egyetemi elfoglaltságaik miatt is. Középiskolában pedig, ugye, akik egy iskolába járnak, meg lehet találni a pontot, amikor egy nulladik órán vagy egy utolsó óra után lehet együtt imádkozni, akár minden nap, de legalább hetente egyszer, vagy kétszer. Én tovább személyes evangelizálásra bátorítjuk a fiatalokat, és ahogy hallottuk, ez az egyik legerőteljesebb módja a szolgálatnak. Kis csoportos evangelizálás, amikor 2-3 fő van egy szobába, és 4 fős a szoba, akkor úgy imádkozik az a 3 keresztény diák, hogy Uram, kit akarsz oda helyezni a mi szobánkba? Vagy imádkoznak, láttam miénket, imádkoztak azért, hogy Uram, nem biztos, hogy egy szobába kell lennünk. Nagyon szeretnénk, ha egy szobában lennénk, mert mi jobban szeretjük egymást, nagyon szeretjük egymást, de jobban szeretnénk a te akaratodat cselekedni, és olyan emberek együtt lenni, akik lehet, hogy nehezebb esetek lesznek, de lehet, hogy megtérnek, ha mi ott vagyunk mellettük. És ezért is ezt is elveszik Istentől, és így a kis csoportos evangelizálás, 2-3 keresztjén összejön beszélgetni, bevonnak nem keresztjén barátokat. Cornelius Parti, amiről beszélt a Orsi. Ez pedig olyan alkalom, amikor egy kötetlenebb légkörű, akár egy teázással, egy süteményezéssel, iminek el kell menni, ő szólt egyébként elől, a végén vagy a 3 tesó még itt marad a kérdésekre válaszolni, és tudnak majd ők is. Tehát Cornelius Parti egy olyan kötetlen légkörű találkozás, ahol egy tea mellett, egy palacsinta mellett meghívsz egy kollégiumi szobába, vagy egy albilletbe néhány keresztény barátodat, és meghívsz a Szentlélek vezetés alapján az ismeretség körülből néhány olyan diákot, akiknek tudod, ha ő elmondja a bizonyságtételét, az ő élethelyzetére egy pontos válasz lesz. Tehát meghívod azokat a keresztény diák barátaidat, és bevonod a te barátságaidba, a keresztény barátságodba nem hívő kapcsolataidat. Céltudatos módon, mert tudod, hogy ez a kérdései vannak, és te nem tudsz neki válaszolni, mert nem abban az élethelyzetben vagy benne, és nem abból az élethelyzetből jössz. De van a gyülekezetben, vagy van az egyetemen főiskolán egy olyan keresztény barátod, ismerősöd, hisz együtt imádkoztok és megismeritek egymást, aki talán tud neki segíteni. Ezek azok a Cornelius Partik, amelyek egy ilyen kötetlenebb jellegű alkalmon, de tudatosan evangelizációs jellege, de mégis kötetlen légkörben történik. Tömegevangelizáció, amelyről beszélt az Orsi, hogy tartottunk két ilyen tömegevangelizációs alkalmat, egyiken több mint 300 fiatal, máshol meg 160 fiatal vett részt az egyetemen, és a karokon, különböző karokról, majd erről lesznek képek is. Ha megtértek beépítés egy élő gyülekezetben, nagyon fontos stratégiai lépcső, ezért fontos, hogy a helyi egyetemi szolgálat rendelkezzen egy élő gyülekezeti kapcsolattal, tehát mindenki, aki abban egyetemi szolgálatban van, egy helyi gyülekezetben fontos, hogy kapcsolódjon, vagy ha a diák nem abban a városban való, hisz nagy százalékban ez így működik, akkor legyenek olyan kapcsolatok, akik tudnak segíteni abban, hogy hova tanácsoljátok azokat a fiatalokat, hogy beépüljenek egy élő gyülekezetbe. Az élő gyülekezet pedig az, ahol az életek megváltoznak Isten szerint való módon. Ahol nincsenek életváltozások, az a gyülekezet halott. Ennyi. Képzések havi rendszerességgel, tehát ez még a felkészítés szolgálata, hisz amikor oda jön egy diák egy adott városban, és azt mondja, én szeretnék evangelizálni, sokszor eszközökkel kell felruházni, ismerettel, bölcsességgel, különböző tanításokkal, hogy hatékony is legyen az a szolgálat. Emlékszem arra, amikor az imádkozásról beszélgettünk, hogy milyen sokat jelentett az, amikor megértettük az imának a jelentőségét egy ember életének a megtérésében. És ez egy tudatossá tette az imánkat. És a gyümölcseit, mikor láttuk, össze tudtuk vetni a Bibliából való megértést a megéléssel. És ez az izgalmas. Ez a valódi keresztény élet, amikor a Bibliából olvasol valamit, és a való életben megtapasztalod. Az összes többi vallásos szövegelés, az engem se hozna lázba. Az viszont, amikor látom a Bibliát működni, az tűzbe hoz nagyon. Halleluja! Ezért érdemes élni. Ezért nem vagyok a diszkóban, meg az éjszakában most sem, hanem keresztény vagyok, mert 100% keresztények lenni sokkal jobb, mint bármi más a világban, de 98% az borzasztó pocsék dolog. Néha csináltam én is, beleesek, de nem akarom. Nem akarom. 100%. Akkor, amikor nem figyeltem oda, és nem voltam elég tudatos, azt mondja Gyuri, nem lehet, így van, nem lehet. Legyetek tökéletesek, mint a mennyi egyátok tökéletes. De kegyelemből is hitáltal élünk. Menjünk tovább. Kreatív evangelizációk. A fiatalok közötti szolgálatban azt látom, hogy valamilyen ki kell billenteni őket azokból a forgásban, amivel vannak, ezért Hát kreatívnak kell lenni, de a fiatalok elég kreatívak. Tehát nem kell annyira félni ettől, elég kreatívak vagytok, csak engedni a fantáziát, és rengetegféle módon lehet az evangéliumot becsomagolni. Ilyen alkalmak voltak, néhány képet mutassunk belőle. Az egyik a Társtalány címmel, itt volt egy amerikai professzor bácsi, 71 néhány éves, aki 30 valahány éve foglalkozik házassággondozással, jelesoktatással, és kiírtuk azt, hogy szex, párkapcsolat, boldogság, értékek, erről fogunk beszélni, eljött több mint 300 fiatal. Úgy látszik, ezek nagyon érdeklik őket. Ezek a témák. Persze beszéltünk a diákokkal, hogy mi az, ami érdekli a fiatalokat ma. Milyen kérdéseik vannak. És a valódi kérdésekre adjunk valódi válaszokat. Ne olyan kérdéseket vessünk föl, amire válaszolni akarunk, ami a kutyát nem érdekli, mert az senki nem fog eljönni. Amikor olyan kérdéseket vetünk föl, ami igazán érdekli az embereket, el fognak jönni. Menjünk tovább. Ez a képek a K2-es előadó a Debrecen Egyetem. Menjünk tovább, itt néhány képet láttok, zsúfolásig meg, tehát az előadó fantasztikus élmény volt, mikor imádkozásból visszajöttek a fiatalok, és imában, amikor bementek, akkor még üres volt a terem, amikor kijöttek, akkor pedig ezt látták, hogy Isten elhozta a fiatalokat. És ültek a lépcsőn, tömötsorokban, tehát a földön is ültek, olyan érdeklődés volt az alkalom iránt, és a visszajelző kártyákon is. Persze volt, akinek ez nem tetszett, hisz mi a témában a keresztény értékrendszerén beszéltünk. És hirdettük, hogy valóban akkor tudsz boldog lenni a párkapcsolatodban, a szexuális életedben, a társkapcsolatodban, ha megtérsz. És az értékrended, a tisztaság, a szentség, az Istenhez való ragaszkodás alapján van a kapcsolataira nézve. Menjünk tovább. A másik ilyen alkalom volt a 100% mérték, érték, alternatív rockkoncert. Itt kiírtuk, hogy keresztjén, hirdő keresztény, ez egy 160 fiatalt vonzott, nyilván speciális téma volt, és kb. 160 fiatal jött el, az auditorium maximumban tartottuk ezt a koncertet, menjünk tovább, itt egy-két képet láttok ebből. Ez úgy működött, hogy az együttes vezetője által írt dalokhoz egy csapat hozzátett képeket és filmbejátszásokat. Harmonizált a szövegével a daloknak, és az dalok szövege pedig úgy volt megírva, aki válasza, ami megérinti a fiatalokat, megszólítja őket, és erőteljes evangélium volt benne. Aztán én 5 percet prédikáltam, 5 percben hirdettem az evangéliumot, és következő vasárnap néhány fiatal eljött a gyülekezetbe, és meg is tértek néhányan, hoztak döntést az Úr mellett ezek közül. És nagyon komolyan, tehát semmi kompromisszum nem volt. Mikor kreativitásban gondolkodunk, nem azt jelenti, hogy kompromisszumot kell kötnünk az igazság elhallgatásával kapcsolatosan, mert a fiatalnak, hogy tetszen. Semmi kompromisszum, kőkemény volt. És tudjátok, azt látom, hogy a fiataloknak pontosan ez kelti fel az érdeklődés, hogy látják, hogy 100%-ig komolyan veszik. Hogy ez nem szórakozás, ez az élet, és ez működik. És akkor kiosztottunk, nem tudom, 50-60 Bibliát, mert mondtam, hogy ez a könyv az, amely által az én életem megváltozott. Ami ebben a könyvben van, az én életem ettől lett olyanná, amiről én most beszéltem. És jöttek az emberek, hogy akarnak Bibliát, hogy olvassák a Bibliát. Mert érdekli őket ez a könyv, amiben olyan dolgok vannak, ami meg tudja változtatni az emberek életét, most ez az, ami biztos, hogy igaz. Rengeteg könyvet árulnak ma a világon, a piacon, amit azt mondják, megváltoztatja az életedet, de mégse történik semmi. Hogy meg látnak egy rakás keresztényt, meg ismernek egy rakás keresztényt, már bocsássatok meg a szóért, akik látták, hogy megváltozott az életük. És ez tényleg működik? Menjünk tovább. Ez pedig a következő alkalmunk, amit tervezünk, amit mondott az Orsi, a szeretett szolgálatot, és a szeretett szolgálattal együtt dolgozunk ebben a projektben. A Debrecen Egyetem auláját, most egy lépéssel nagyobbra mentünk, a díszudvart akartok először, de túl nagy falnak tűnt, az lelkesedésből ment, és látjátok, hogy Hők támogatja ezt a programot. Elképesztő. Nagy János rektor ajánlásával adták ide az aulát nekünk. Tehát értitek? Elkezdtünk imádkozni a Nagy János rektorért. Az is imádkoztunk, hogy eljöjjön. Még nem tudjuk, mit fog válaszolni, és hogy ő nyisse meg az esti alkalmat, a rektor. És föl lesz, hogy azért nem mondok mást. De, mert vannak olyan dolgok, ami nem tartozik mindenkire. Rátok persze igen, de ma, az műsoron kívül. És képzeljétek el, hogy ott leszünk 16 órától 8-9-ig fullba nyomni az evangéliumot. Ezerrel hirdetni az Istennek a beszéd, Istennek az igéjét. Persze egy témaköré csoportosítva a szeretett szolgálat munkájáról lesz szó. Kihasználunk egy olyan dolgot, ami talán érdekli a fiatalokat. Ez lesz a következő program, amely április 17-én kerül megrendezésre Isten kegyelméből. Menjünk tovább. Aztán a szegedi misszióra, amelyről már beszélt, néhány fotót mutassunk meg. Most voltunk együtt, éppen múlt egy csütörtökön, Szegeden. Beszélgetés, menjünk tovább. Kis csoportos alkalom, Cornelius Party jellegű dolog, valami ilyesmi lehetett. Menjünk tovább. Kirándulás, ilyet is csináltunk, elvittünk fiatalokat egy hétvégére. Nagy dózis volt nekik. Majd neki másikra elkezdett zokogni és írni, mert nem bírta el, nem tudta el, nem tudott mit kezdeni a szeretettel, nem tudott mit kezdeni az elfogadással, annyira összetörte. Hogy életében nem tapasztalt ilyet, hogy ilyen van. Elvittünk egy házaspárt magunkkal, egy fiatal házaspárt, ezekkel a fiatalok közé, és láttak egy házaspárt, hogy hogyan vannak, és elhagyd a képed, vagy ezek, hogy ilyen van, ilyen kapcsolat. Meghívjuk a házi csoportba az érdeklődőket, ahol vannak házaspárok, keresztény házaspárok, és látják őket, hogy van még ilyen kapcsolat, hogy ez lehet. Hát ez óriási hatása van a mai fiatalokra. Menjünk tovább. Klubmisszió, ez már gyülekezetünk hozzáadott értéke, ahol minden hétfőn tartunk ilyen alkalmakat. Ez arra lehetőség, hogy egy helyi gyülekezete, hogy lehet együtt dolgozni a egyetemi munkának. Menjünk tovább. Volt egy teabusz, oda hívogattak a fiatalokat. Hát mondjuk ilyet nem mindig tudtok leakasztani, de Isten megadta ezt nekünk, hogy ez is legyen diákokkal, gyerekekkel, minden korosztályra foglalkoztunk. Meghívtunk egy katonát, aki Koszovóban volt, és keresztjén beszámolt erről. Csináltunk egy ilyen alkalmat. Menjünk tovább. Minden volt itt beletető, vegyvédelmi felszerelés próbálnak éppen föl. Aztán koncert jellegű alkalom. Látjátok, tea, kis sütemény van kirakva. Egy része kötött a programnak, egy része pedig teljesen szabad beszélgetésre ad lehetőséget. Meghívnak ezt barátaikat egy kötetlen légkörbe. Menjünk tovább. Bowling. Itt is lehet az evangéliumot hirdetni. Focit nagyon szeretek, meg mindenki, de 1000% evangelizáció, ez is. Egy góla hitetlennek, nem így. Nem, tehát kapcsolat, beszélgetés. Lehet kapcsolódni hozzájuk. Oda kell menni, ahol halak vannak, ott lehet halászni. Menjünk tovább. Bibliaiskola, képzés. A bibliaiskolánkat, a gyülekezeti bibliaiskolánkat megnyitottuk azoknak a keresztény diákoknak, fiataloknak, akik itt tanulnak az egyetemen, bár nem a mi gyülekezetünk tagjai, és nem is utazunk erre, de segíteni akarjuk őket a képzésbe megnyitva előttük, és megy a képzés, ott van Orsi is, látjátok. Ott van Orsi, aki bizonyságot tett. Láttátok. Szóval ezek ilyen képek a bibliaiskoláról, ahol fiatalok, diákok tanulnak, és lesz az életük hatékonyabb és erőteljesebb az evangélium hirdetésének munkájában és a keresztény életükben. Menjünk tovább. És a szolgálat célja és hatása, amelyben picit beletekinthettetek a bizonyságtételek által. Az első célunk, hogy 4-5 év tanulmányi idő alatt legalább egyszer minden diák hallja az evangéliumot. Na most képzeljétek el, hogy ez abszolút nem lehetetlen. Csak gondold végig józanul. Tehát, hogy egyszer legalább legyen lehetősége valamilyen módon az evangéliumot hallani minden diáknak az egyetemen, főiskolán vagy középiskolában. Emlékszem rá, amikor László és barátommal a falumisszióban szolgáltunk, és volt egy este, amikor imádkozni lehetett, és el lehetett kérni Istentől azokat a személyeket, embereket, akiket szeretnénk, ha megtérné. És volt egy Károly Orsi nevezetű hölgy, aki odáig ment a hitben, hogy Uram, add nekem a gimnáziumomat. És eltelt egy év, és meghívott bennünket ez az Orsi, hogy a gimnáziumi önkormányzati napon menjünk el hirdetni az evangéliumot, mert beillesztették a gyülekezeti önkormányzati programnak, a gyülekezeti, bocs, ez már szakmai ártalom. Tehát a gimnáziumi önkormányzati napban, hogy van egy evangelizációs alkalom, elmentünk a pantomim csoporttal, prédikáltuk az evangéliumot, és néhányan megtértek, ezek a fiatalok indultak, és minden nap imádkoztak a gimnáziumokért, és Isten megnyitotta a gimnáziumot. Megengedték, hogy ők hirdessék az evangéliumot azon a helyen. Az evangélium ereje által az életbe kikerült végzősökön keresztül isteni befolyás gyakorlása a társadalomra. Amiről itt hallottunk a bevezetőben is. Ez megint csak valóságos hatása ennek a szolgálatnak. A diákok egy érdekes helyzetben vannak. Ha orvostanhallgató, ha ügyvédnek, ha mérnöknek, ha tanárnak készül, mégis az egyetemen még diák. Amikor kikerül a diák körből és elhelyezkedik, ő már orvos lesz, mérnök lesz, ügyvéd lesz, és meg lesz a maga önérzete hozzá. Sokkal nehezebb elérni. Az utolsó pont, ahol még el lehet érni a fiatalokat, mert még diákok, és nem nincs meg bennük az a öntudata ébredés, hogy ők már értelmiségi réteg. Ez az egyetemek és főiskoláknak az évei. És ekkor még nyitottak. És úgy tudsz beszélgetni szabadon. Még ez a társadalomban a társadalmi pozíció és elhelyezkedés miatt rájuk rakódott máz még nem választja őket az Isten szeretetétől. Olyan mértékben. Persze van más kihívás, de mégis nyitottabb a csapat. És nyilván a középiskolában is ez igaz. Az evangéliumi diák misszió a szolgáló diákok felkészülten, megerősödve, és nem Krisztustól elszakadt állapotban térnek vissza a városaikba, a településeikre, a gyülekezetükbe. Ez is ugye egy tényszerű dolog, erről Dóri tett éppen bizonyságot. Menjünk tovább. Nos, az első, itt a tematikát fogjuk végigvenni, amit láttatok a 11 pontban. Tudom, hogy pörgetem, tudom, hogy nehéz helyzetelni, amit tudsz, ír le. Ezt a PowerPoint anyagot olyan helyre fogjuk elhelyezni az interneten, ahol bármelyikőtök el fogja tudni érni, de mégis sok minden nincs benne az anyagban, amit én el fogok mondani, tehát amit fontosnak érzel, és tudsz, írd le. Prioritás az életre. Ebben tanítjuk a fiatalokat. A Máté 6.33-at ki tudja fejből? És ezek is mind? Ráadásul megadatnak nektek. Hát mi az, ami egy diáknak a középiskolában, de különösen az egyetemeken, főiskolákon ráadásképpen szüksége van, hogy megadasson. Ötös. hát igen, ez is működik egyébként, tehát legyen a hitet szerint. Más valaki. Hát a sikeres vizsga, nem? Nem? Hát ez egy lényeges kérdés. Bár tudom, most nincs vizsgaidőszak, de néhány hónap múlva kérdezném ezt, azt gondolom mindenki elég forrón ezt mondaná. Igen, a sikeres vizsga! Hát nem, ez nagyon fontos. És néhány keresztény fiatal be van parázva, meg van ijedve, hogy szolgálja az Urat. Ha Isten eltölt időt, akkor nem lesz ideje tanulni. Hadd csukjam meg, soha nem fogsz tudni mindent megtanulni a te vizsgáidra egyetemen és főiskolán. Középiskolában még talán van esélyed rá, de amikor kiraknak neked 5, 300, 800, 600 és 500 oldalas, meg 200 oldalas könyvet, hogy na ez lesz a vizsgaanyagod, és van 2 heted rá, amiből 1 hét elment, mert nem azt látod, hogy az időd, és 1 heted van, na akkor nem kell a ráadás? Te tanulsz reggeltől estig, nem fogsz tudni mindent megtanulni, de Isten ad neked bölcsességet, hogy fegyelmezetten és szolgalmasan tanulj, amennyit csak tudsz, és ne hanyagold el az udvarló közösségedet, és tapasztald meg azt, hogy Isten meg fog áldani téged. Én államvizsgán tapasztaltam meg azt, hogy főleg egész éjszaka kérdezgettük egymást, a legrosszabb egyébként, ilyet ne csináljátok, de mindegy, mégis volt annak haszna, és minden két csoporttársam kért, hogy imádkozz értünk, hogy sikerüljön az államvizsga. Hát tudtok ti imádkozni, de imádkozni fog kérdezni. És én bementem az államvizsgára, láttam, mindenki be van parázva, egyik hölgynek hány ingere volt, meg ment a hasa, minden baja volt, és ott jöttek, mentek. Általában ezeken a pozíciókban hamar lesznek hívők ki a fiatalok, tehát hogy hamar tudnak imádkozni. És érdekes változáson mennek keresztül, amikor megvan a 2-es, a 3-as, vagy jobb jegy, újra jó tételt húztam. Ezt pont tudtam. Tehát elfelejtik, hogy előtte imádkoztak, de abban az esetben van lehetőség bizonyságot tenni. És mondani, ne bízz az Úrban, imádkozz, Isten meg tud téged segíteni. Ott a folyosón. Az előtérben mondom, azért áldj meg engem is, mert ciki lenne nekem, nem sikerülne. De ráadásul megfogadatni nekem. És képzeljétek el, azt éltem át, hogy tanultam keményen, tényleg napi 16 órát egy hónapig készültem az államvizsgára. Keményen. De amikor oda mentem, és mind a két szóbeli vizsgám 5-ös lett, Isteni a dicsőség, úgyhogy 2 évfolyamot vittem 1 év alatt család és szolgálat és munka mellett. Tehát én látom, ezt belőlem nem nézett ki, remélem. Tehát ez egy természet feletti dolog volt, érted? És akkor azt mondta a professzor, hogy akkor erre a kérdésre még válaszoljon az 5-ösért, akkor azt tudtam, nincs is benne a tankönyvbe. És Szent Szellem, kiválóan tudja Szent Szellem az informatikát. És a fejemben összeállt az addig ismereteim alapján a válasz. Megadtam a választ neki, bevágta az 5-öst. Én meg kisétáltam, és mondom, halleluja! Jézusé! Woo! És megtapasztaltam az Urat, érted? Hogy szolgáltam az Urat teljesen, és azt mondtam, Uram, én nem akarok tanulni, és semmit nem akarok úgy csinálni, hogy téged háttérbe szorítsalak, hogy a szolgálatot ne csináljam. És megtapasztaltam, hogy Isten természet feletti módon megáldja a benne bízókat. Amen. Ezért fontos a Máté 6.33 alapján a prioritás, amely az életre visz. Persze lehet ezt nagybetűvel is írni. A valódi életre visz, első Isten, és senki más a helyét nem veti át. Sem vizsgai időszakban, sem amikor gólya vagy, és ennek a gólyabálok időszaka, sem a buli időszakokban, sem máskor, egyedül az Úré az első hely. Amen. Ő az első. Aztán én a családom, nyilván akinek már saját családja van, tehát férje, és, vagy feleség és gyermekei, de ott van a szüleim felé való tiszteletparancs, amely az áldásnak a feltétel a Bibliában, a földön, amelyet az Úr ad neked a munkahelyen, a családodban, az otthonodban, annak a feltétele, hogy tiszteld apád és anyádat. Ez az áldásnak a feltétele a Biblia szerint a tisztelet. Aztán a következő dolog nem a tanulás, hanem a szolgálat. Ugyanis azért vagyok azon a helyen, ahova Isten helyezett, hogy az evangéliumot hirdessem azoknak a fiataloknak, embereknek, tanároknak. Most éppen megtért az egyik diáknak a francia tanára. Leült vele, hogy segíts nekem. Érdekel engem ez a Jézus. És az evangélista ajándéka van a testvérnőnek, és befogadta a szívébe az Úr Jézus Krisztus, SMS-en bátorítja a tanárát. Igékkel. Na? Tudtok egy tapsot adni Jézus Krisztusnak? Halleluja! És ez mostani dolog. Tehát, amikor beülsz és hallgatod az előadást, azt mondod, Uram, add, hogy megtérjen, figyellek ám, hogy érzetelek keményen, nagyon figyelek, érzetelek, most levegőt vett, Uram, add, hogy megtérjen. Kezdek érte imádkozni. Vagy olyan élethelyzetek, életszituációk jöhetnek emberek életébe, amikor nagyon szólt helyzetbe kerül egy tanár, és neked van válaszod az ő kérdéseire. Lehet nem élted még át, de mégis be tudsz neki olyat mutatni, aki mindent átélt, amit a földön ember átélhet. És ez a názáreti Jézus Krisztus. Tehát első dolog, amiért ott vagyok az egyetemen, főiskolában vagy középiskolában, hogy szolgáljam az Urat. Nem azért, hogy tanuljak. Téves. Sokan azért vallanak kudarcot a tanulmányaikban is az egyetemen, főiskolán és középiskolában, mert nem helyesen gondolkodnak. Nem Isten szerint való módon gondolkodnak. És a természet feletti áldás nem tud bemenni az életükbe a tanulmányaik területén. Ugye ez a munka és a tanulás. Te dolgozol, következő dolog. És tanulmányi időszakban az a munka a diáknak, hogy dolgozik a tanulmányaiban. Tehát, hogy tanul, ez a munkája. És minden egyéb ebbe belefér utána. Ezt mind betöltötted, akkor csinálsz, amit akarsz. Úgyse fogsz minden, csak adjat, ami értékes. Menjünk tovább. Miért vagy ott, ahol vagy? Néhány gondolat. Tehát azért helyezett Isten abba az iskolába, munkájára, ahol vagy, hogy Krisztus képviseld a körülted élők megtérésére, az evangélium hirdetése, bízatott rád, hogy az emberek megmenekülhessenek a pusztulástól. A pusztulás pedig láttátok a bejátszáson. A pusztulás nem csak a pokol, hanem a földi életben is már meg lehet élni a poklot az embereknek. Azért tanulunk, dolgozunk kiválóan, amit mondott Márk, hogy hiteles legyen a bizonyságtételünk. Érted? Mert ha én puskázom végig a egyetemet, főiskolát, vagy a középiskolát, hát hiába beszélek én Jézus Krisztusról, semmi erre nem lesz. De azt mondják, figyelj, mindenkinek ki van osztva, te is írd meg, hát akkor azt mondom, figyelj, nem tudtam fölkészülni, inkább megyek, szóban fogok vizsgázni a tanárnál. Ilyen is volt. De nem akarok kompromisszumot kötni. Lenne történetem erre, de most nem akarok. A szolgálat végzésének ára van, melyet nekünk meg kell fizetni, idő, energia, pénz. Tehát ne gondold, hogy amikor szolgálni fogsz, az nem követel árat tőled. Időt, energiát. Hogy nem kell esetleg azt csinálni, mert beszélgettem valakivel, hajnal 2-ig fogok tanulni a következő vizsgára. Amúgy meg, ha nem beszélgettem volna, lehet, hogy 8-kor le tudtam volna feküdni. De hát akkor se feküdtem volna 8-kor egyébként, ha őszinte vagyok magamhoz. Érted? De van ára a szolgálatnak. Fizetni kell az emberek felé való szolgálatért. Az nem megy ingyen. Az nem ingyen van, mint ahogy a megváltás sincs ingyen, csak nekünk. Isten a legdrágább árat fizette. A legkevesebb, hogy aki által megvásároltatunk a drága véren, hogy nem magunknak éljünk, hanem annak, aki megvett bennünket, és kiszakított az ördög kezéből, mert ő hatalmasabb, mint az ördög. Dicsőség az Úrnak. Menjünk tovább. Bírjátok? Halleluja, szorványos. Menjünk tovább. Jézus látása. Lepörgess fel mindet, maradjunk ennyire egyelőre. Kinyitjátok a Bibliát a Máté 9:35-38-nál, ezt szeretném elolvasnánk. Ha van nálatok Biblia, akkor keresétek meg. Tehát ez a másik téma, amiről beszélünk a diákoknak. Jézus látása. Máté 9:35-38, így hangzik. Jézus bejárta a városokat és a falvakat,
mind tanított zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek, elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. A Jézus látásában benne volt az emberek valóságos szüksége. Azt gondolom, hogy azok a diákok, akik úgy élnek körülöttetek, hogy nincs semmi problémájuk, boldogok, nekik nagyon jó úgy, ahogy vannak, nem azok fognak megtérni. Azok fognak megtérni, akik amikor ránézel az életére és megismer az életét, látod az elgyötöttségét, elesettségét, és látod, hogy olyan, mint a juhpásztor nélkül. Hadd mondjam, hogy egy emberrel, mikor kapcsolódok, és beszélgetek, és diákéveim alatt is, mikor ezt csináltam, mikor kilépett a maga baráti társaságából, és csak ketten maradtunk, egy egész más embert ismertem meg. És több esetben láttam nagyon erős embereket, nagyon gyengének és elesetnek egy személyes beszélgetésben. De Jézus meglátja a valódi szükséget az emberekben. Az ő látásának része volt az, hogy miben vannak az emberek körülöttük. És most menjünk tovább. És látta, hogy ennek a szükségnek a betöltéséhez munkások kellenek. Mert ezt egyedül nem fogja megtudni. Mikor bejárt minden város és falvat, azt látta, hogy az emberek tele vannak szükségekkel. Van körülötted olyan ember, akinek vannak szükségei? Ki az, aki lát ilyen embereket a körülötte? Aki nem lát, nézzen jobban körül szerintem, de beszélgess az emberekkel. Akkor lesz valódi képed az emberekről, ha közelebb kerülsz hozzájuk. Mert játszani hihetetlen módon tudunk. Színház az élet, és ez sajnos igaz. A látás, amiben megvan a jövő, tehát azt mondja, nem csak annyit látott Jézus, hogy van egy probléma, hanem előre mutatott az ő látása, és azt mondta, Uram, ezt úgy fogod megoldani, hogy munkásokat fogunk képezni. Menjünk tovább. Jézus tanítványokat nevelt, elhívja a tanítványokat, a hármat, a tizenkettőt, és látjuk, hogy 72 tanítványt, vagy 70-et, bibliafolytásra függően, de egyébként most ez mindegy. Aztán azt látjuk a korintusi levélből, hogy mintegy 500 tanítványnak megjelenik Jézus Krisztus a feltámadása után. Nyomjuk tovább. Menjünk tovább. Tehát a kereszt áldozata és a feltámadás után megjelenik még Jézus Krisztus mintegy 500 tanítványnak, majd látjuk, hogy pünköskor 3000 keresztény csatlakozik a gyülekezethez, majd látjuk 5000-re nő, és a végén megszámlálhatatlan lesz. A tanítványoknak a száma, és a Biblia tanítványokat ismer, nem keresztényeket ismer, hanem tanítvány keresztényeket ismer. A tanítványnak lenni azt jelenti, hogy hallottuk délelőtt, hogy követem Jézus Krisztust. Gondolkodásomban, vágyaimban, életvitelemben, beszédemben, illetve minden területén. Tehát Jézus ezt a megoldást találta, hogy az életének jelentős részét belefektette olyan emberekbe, akik által és akikkel együtt el tudtak érni még több embert, és még több szükséget tudtak betölteni. És hogy hallottuk, a bizonyságtételekben megtér egy ember, hoz másik kettőt, hármat. Ővele már többen vagyunk, már többen tudunk imádkozni, és már több ember felé tudunk szolgálni. Tehát ez a Jézus látása és hatása az ő szolgálatára. Menjünk tovább. Holnap a látás témában, célok kidolgozása témában egy nagyon gyakorlati módon szeretnék segítséget adni, hogy eljöttök majd, amivel az egész életetekre egy eszközrendszert kaptok, amivel tudjátok mérni az életetekben, hogy látás irányába haladjatok-e. Az ima szerepe, ima csoportok indítása, Máté 18-18-19-ben azt olvasod, ha ketten vagy hárman összejöttök, akkor én ott vagyok közöttetek. És ugye itt beszél a Biblia arról, ha köttök valamit a földön, mennybe is kötve lesz, oldtok valamit a földön, mennybe is oldva lesz. Tehát az imának az ereje és hatása. Menjünk tovább. Hármas ima csoportokról beszéltem, hogy miért kisebb létszámú ima csoportokat célszerű indítani, hogy találkozni lehessen. Az imádságban pedig nem egyszerűen imádkozunk egymásért, meg általában a misszióért, hanem elkezdünk imádkozni három-három nem hívő ismerősünkért, kollégimitásunkért, csoporttársunkért, osztálytársunkért, barátunkért, akiket szeretnénk, ha megtérne, mert Isten a szívünkre helyezte, mi szolgálni akarunk felé. Elkezdünk konkrét személyekre imádkozni. Gondolj be, milyen fantasztikus dolog az, amikor imádkoznak mondjuk az Orsi csoportjában egy emberért, és milyen lelkesedéssel beszélt arról, nem az ő kapcsolata volt, de mivel ő is imádkozott azért a kapcsolatért, és ott volt hónapról hónapra, amikor imádkoztak érte, mikor ez megtért ez a keresztény fiatal, a barátja, ismerőse, milyen erőt adott, milyen örömet adott az egész csoportnak. Gondolj bele, milyen tüzet hoz ez, milyen dinamikát hoz bele az Isten munkájába, mikor benne vagy az Isten munkájában, és nem csak néző vagy az Isten királyságában, hanem részese vagy Isten királyságának. Tehát az imádságban összefogva, kisebb csoportokban, egymásról imádkozás mellett kiemelt szerepe van a konkrét nevekért való imádságban, mert Isten, látod, nem tömeget lát, hanem személyeket lát. Téged sem tömegként hozott ki, mint személyt hozott ki a halálból az életre. Menjünk tovább. Az ima szerepe, hogyan látja Isten az adott szemét? Isten feltár előttünk ennek egy részletét. Tehát Isten ismeri a szíveket, mi nem ismerjük. Jeremiás 33:3-ban az van megírva a Bibliában, kiálts hozzám és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről még nem tudsz. És csodálatos dolog volt, egyszer éppen Dóri beszélt arról, hogy imádkoztak egy fiatal hölgyért, hogy szükségben volt, Isten föltárta a szívét egy beszélgetés által, a Szentlélek által föltárta a szívét ennek a hölgynek, és Isten azt is megmondta, hogy kibeszélgessen vele. És mikor Isten megmondta neki, hogy kibeszélgessen vele, akkor azért kezdett az egész imacsoport imádkozni, azért az egy személyért, aki fog vele beszélgetni, és itt az a hölgy. Te voltál Miriam, tudod te azt? Mimi, nem is tudod, igaz? Csak jöttél a gyülekezetbe, és megfordult az életed, és oda szántad magad Krisztusnak. Integessé már, te vagy az. Halleluja. Nem is tudod azt. De ezek a hadműveletek előzték meg a te szabadulásodat. Hogy a szívedet a Szentlélek átjár, és az Úr szolgáltába beálljál. Tehát Isten ismeri az embereket. A mi részünk az alapja ennek az imádkozás, ennek hatása. Először is az Isten ígéretében indul ki az imádság, és az imádság hatására kijelentés jön. Tehát egy látásmód, egy kijelentés jön a szeméről. Milyen fantasztikus dolog úgy imádkozni, hogy a Szentlélek által kijelentésed van, hogy mit kérjél annak az embernek az életére nézve. Amen. Persze nem csak ilyen misztikus, hisz ha beszélgetsz vele, abból sok mindent le lehet szűrni. Hát azért is imádkozunk, az az értelme való imádkozás. Igaz, az is nagyon fontos. Menjünk tovább. És picit bővebben erről a dologról az ima szerepénél imádkozni a Szent Szellem vezetés alapján, ugye erről most beszéltem, imádkozok mindenkor a lélek által. Ez nem jelenti pusztán leegyszerűsítve a nyelveken való imádkozást. A Szent Szellem által imádkozni nem azt jelenti, hogy nyelveken imádkozom, bár az is nagyon fontos, akinek van ilyen ajándéka. De a Szellem által imádkozás pontosan ez, amit mondtam, hogy vezet engem a Szent Szellem. Néha olyan dolgokra indít a Szentlélek, hogy imádkozzak, hogy nem is jut a eszembe. Meg nem is értem. És tehát egy-két hónap múlva, amikor beszélgetek azzal az emberrel, összeáll a kép, hogy miért kell imádkozni. Pont azért a dologért, az ő életére nézve. És milyen izgalmas ez. Oh, ez nem ilyen statikus imádság, ilyen dögunalom, vagy amen, hanem ez teljesen izgalmas. Benne vagy. Oh, alig várod, mi történik, hogy történik, akció. Mert János 5:17, Isten, az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Isten megért, bölcsességet ad, megérted és meglátod, hol dolgozik Isten. Hol kavarog a Szent Szellem? Nem. Hol kell kimondani azt a szavadat, hogy abban élet lesz? És kezded meglátni, hogy még tanárnak a szívében, még diáktársadnak a szívében, még mellette lévő családtagodnak a szívében kezd dolgozni Isten. Hol kezd munkálkodni Isten? Ahhoz csatlakozz. Mert Isten mindig munkálkodik. Isten a te iskoládban munkálkodik most is. Most is dolgozik az, hogy emberek megtérjenek. Nem is gondolod. És dolgozik az, amikor az a francia tanárnő megtért, nem is gondolták azt, hogy Isten már dolgozik a szívében. És amikor kimondta az evangéliumot az a hölgy, akkor pont ez kellett neki, hogy bussz, berobbanjon az élete. Csak egy szikra kellett. Jelentéktelenek tűnő dolog. Mégis a szikra kellett, hogy berobbanjon az élete. És egy tanár átadja az életét a diáknak a jelenlétében. Az egy nagy dolog. Az csak komoly, nem? Az egy komoly döntés, amikor valaki ilyet megtesz. Efézus 6:19, ez nagyon fontos, igen, ez is, de ezt olvassuk is el. Efézus 6:19-et keressétek meg a Bibliátokban. Én szeretem, amikor a Biblia lapjai sercegnek olyan jó érzés nekem, amikor kezdjék, forgatják a Bibliát. Efézus 6:19-ben így áll Istenek beszéde. És én értem is már, mint imádkozzatok, hogy adassék nekem ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Tehát imádkozni azért is, hogy az Úr adjon igét a szánkba, Hogy mit mondjunk? Hogy mondjunk? Meg van írva? Amikor szóra nyitjátok a szátokat, abban a szituációban a Szent Szellem fogja megadni, hogy mit mondjatok. Ne féljetek bizonyságot tenni, de persze látjátok, hogy Pál is kéri az imát, hogy bátor legyen. És fontos imádkozzunk egymásért, meg magunkért is, hogy bátorsága legyen prédikálni az evangéliumot, és bátran mondjuk el a bizonyságtételt. Tapasztaltam azt, hogy szituációban érezzük a szívünkben. Na most kéne mondanom. Itt van. Nem is, tehát annyira előkészítette a jó cselekedetet az Úr, hogy érzed, hogy és ha elment ez a helyzet, és nem szóltál, az egy borzalmas érzés. És mekkora öröm, azt mondod, Uram, de hát én fogalmam sincs, hogy most mit mondjak. Csak két mondat van benne, amit tudok, de aztán hogy folytassam? Elkezded mondani a két mondatot, és befejezel a bizonyságtételt, és hazamégy, nem is tudtam, ilyeneket tudok. Ne csináltuk úgy, mint a Jénikó megtértem, csináltam. Tudtam néhány igeversebben, néhány bibliaigazságot. Elkaptam valakit az utcán, akit érdeklődött. Falhoz szorítottam, kb. 10 perc volt az információ, amit tudtam. Mindent elmondtam neki. Gondolkodtam, nem tudtam többet semmit. Elbúcsúztam, és mentem tovább. Ugye, ennél interaktívabb módon próbáljátok meg. Na, menjünk tovább. Aztán megtértem ebből is, és már meghallgattam másokat is. Légy a hitembere. A hitembere az hűséges. Istenfélő és tanítható. A példabeszélek 18-19-et, ha megkeressük, a következő dolgot olvassuk a hűséges emberre vonatkozóan a példabeszélek könyvében. A példabeszélek könyve nagyon jó, sok bölcsességet találnak benne, még a cégvezetők is. Néha beszélgetek emberekkel, és elmondok nekik igazságokat, és elcsodálkoznak. Hogy ez honnan van? Nem a Bibliából. Halleluja. Jobb, mint a menedzserképzők, a Szentírás. Azt mondja, aki a munkájában hanyag, testvére annak, aki tönkre tesz. Tehát a hit embere, az nem egy hanyag ember, hanem egy hűséges abban a munkában és szolgálatban, tehát a szolgálatban és a munkában, tehát ha lefordítjuk, a szolgálatban és a tanulásban, egy hűséges ember. Nem hanyag. Aztán istenfélő ember. Ez nagyon fontos, az Isten félelemmel kapcsolatosan, ez nem a rettegés jelenti, félrejtés ne essék, nem azt jelenti, hogy retteg az Istentől, hanem tiszteli az Urat. Figyel, csüng az ő szaván, és akarja megtenni az ő akaratát. Egy János példabeszélek 1:7. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és az intést csak a bolondok vetik meg. Tehát olyan ember, aki Istenre figyel, veszi a dolgokat, veszi az adást, veszi a korrekciót. A tanítható ember pedig, a példabeszédek 9-ből olvassuk el az egyik igét, a többi ige az alázatos hozzáállásról beszél. Azt is a példabeszédek 9:7-9-ben, aki megintő a csúfoldót, maga fog pironkodni, aki megfedi a bűnöst, magát szennyezi be. Ne fedd meg a csúfoldót, mert meggyűlöl téged, de fedd meg a bölcset, az szeretni fog téged. Adja bölcsnek, és még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását. Tehát lehet látni, hogy ki az, akivel lehet mit kezdeni az életbe. A gúnyolódó, a csúfolódó, a szkeptikus, a flegma emberek, ami majd divat ma a fiatalok között, a flegmázás, a nagyképűsködés, a leszólás, a mindegy. Én ezt inkább nem. Tehát viszont a nyitott szívű ember, aki tanítható szívvel van, azt mondja a Biblia, ha belefektetsz egy kicsit, az úgy működik az életében, hogy gyarapítja. Tehát éhessé válik, és még szed hozzá, még szed bölcsességet, még szed az ismeretet, akár pénzen is. Na, menjünk tovább. Oké. Impulzusokat adok, mondtam. Tehát minden téma egy-egy óra legalább lenne. De impulzusok. Elindulunk. Gondolatébresztő. Menjünk tovább. Erősítsd meg a kegyelemben. A Bibliában azt mondja a 2 Timóteus 2:2-ben Isten igéje, hogy te azért, fiam Timóteus, erősödj meg a kegyelemben, amely kiben van? A válasz biztos Jézus. Tehát Krisztus Jézusban van, és amiket tőlem hallottál, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Tehát a Biblia azt mondja a Zsidókhoz írt levél 13:9-ben, hogy az a jó, ha a szív kegyelemmel erősödik meg. Tehát fontos, hogy a keresztény embernek, a szolgálatai fiatalnak a szívében égjen az a tűz, hogy engem az Isten elfogadott, mikor megtértem. Az egy csodálatos élmény, amikor bűnösen, nyomorultan, elveszetten jöttem az Úrhoz, és nem mondta, hogy ki vagy, mit keresel te itt, hanem úgy, ahogy voltam, átölelt, magához ölelt, megszabadított, elfogadott. Ez egy fantasztikus dolog. Ez Isten agapé szeretete, amelyről beszél az efézusi gyülekezettel kapcsolatban Jelenések könyve, hogy tér vissza az első szeretethez. Ez nem azt jelenti, hogy én tuningolom magam, hogy én jobban fogok szeretni, hanem visszatérek ahhoz a szeretethez, amely az én forrásom volt az életre, ahogy engem Isten szeret és elfogad. És egy tűz lesz az életemben arra, hogy hatással legyek mások életére. Tehát a kegyelemben megerősödni, amely Krisztus Jézusban van, hogy engem az Isten elfogad és szeret, és minden egyéb dolog hazugság, amely az ördögtől van, és a hazugságnak az atyától. És Isten bizonyságtétele pedig, amely bizonyságot ez az ő fiáról, az az igazság, az 1 János 5-ben olvasol erről. Az Isten bizonyságtétele, az igazság, és azt mondja Isten, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és passz. És mehet az ördög, ahol akar. És nem fog beforgatni engem, hogy engem Isten nem szeret, és nem fogad el. Mert én erős vagyok a kegyelemben, és tudom, hogy Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. De az Isten kegyelme nem lett hiába való az életemben. Halleluja! Sőt, hatalmasan működik bennem az ereje. Amen. És ebben lehet növekedni. Tehát látod a kapcsolódás szintjeit is, ez már tanítványozásra mutat előre, hogy van a Pál apostol, veszi magam elé Timóteus, tanítja, ismereteket ad neki át, tapasztalatot ad neki. A tanítványozás nem azt jelenti, hogy leülünk az iskolába, és mondja, ezt írd le, jegyzeted le, 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 mennyit csináld meg vagyunk. Hanem a tanítványozás egy akció. Akcióban együtt lenni. Holnap 2 fiatal, hát már nem is annyira fiatal, de fiatalok még, barátomat fogom bemutatni nektek, akiket körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtem tanítványozni. És elmondják azt, hogy milyen tapasztalataik voltak abban, hogy én voltam a vezetője akkor a tinédzser csoportnak, kb. 40 fiatal volt abban a csoportban, és imádkoztam, és Isten szólt hozzám, majd beszélek holnap róla. És kezdtem 9 fiúval foglalkozni. És azok közül néhány most munkatársam a gyülekezet plantálásban. Isten visszaadta nekem őket. És most már ők teremnek gyümölcsöt, és kezdenek dolgozni mások életében, már házasok mindketten, egyiknek már van egy babá, és várja a másodikat, a másik barátom pedig most várja az első gyermeküket, most várják első gyermeküket kedves feleségével. Tehát Timóteusok, azok, akik ilyen szívvel hallgatják, nyitott szívvel, istenfélő, tanítható, hűséges szívvel hallgatják a tanításokat. Aztán azt mondja, vannak hűséges emberek, akikkel Timóteus fog foglalkozni, és vannak olyan mások, akik ezek a hűséges emberek fognak majd foglalkozni. Tehát nem jó az a szolgálat, amely meghal veled, amikor eljössz a középiskolából, főiskoláról. Az Istentől a szolgálat az, amely addig él, ameddig Isten éltetni akarja. Ez viszont kellenek ezek a Timóteusok, a hűséges emberek és a mások, és újra, és újra, és újra. Menjünk tovább. A szolgált érdeklődési szint szerint nagyon fontos téma. Problémát okoz néha nekünk az, hogy bizonyos emberekkel mit osszunk meg, hogyan szolgáljunk feléjük. Gyülekezetben, akik hozzánk járnak, jelentős átfedés vagy gyülekezeti stratégiánk még között, hisz hát az van, ami a szívemben van, tehát nincs ilyen, hogy ebben az evangelizációban ilyen stratégia van, amely olyan, ez gáz lenne szerintem. Tehát először is van az Isten iránt való érdeklődési szint. A Krisztus iránt való érdeklődési szint szerint körülbelül 5 csoportba lehet beosztani azokat a fiatalokat, akik körülöttünk élnek. Első, nem hívő. NH. Tudjátok, hogy ez titkos nyelv. Figyelj, az NH. Tehát azt jelenti, hogy az ember távol van Istentől, és azt mondják, hogy Jézus elkezd káromkodni, elhagy téged a sunyiba, és azt mondja, hagyj engem békén ezzel a marhasággal, engem ez nem érdekel. Tehát ez a kategória ember abszolút elzárkózik az evangéliumtól. Soha nem mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy ezeket adjusztáljad az evangéliummal. Soha. Meg fog mutatni a Bibliából. Az Úr Jézus nem mondta neked, hogy azokat kezded evangélizálni, akiket nem érdekel az evangélium. Rengeteg kúra az fakad abból hívő embereknek, akik olyanok felé akarnak szolgálni, akik alapból elutasítják az evangéliumot, és ellene beszélnek az evangéliumnak. Menjünk tovább. A második ember szívesen beszélget veled, tehát szimpatikus vagy neki, és akár Istenről is beszélgethet. Na most ennek a típusú embernek a kapcsolódásban nem jó dolog az, hogy a vele töltött 60 perces időintervallumban 58 percet én beszélek Jézus Krisztusról és a megtapasztalásaimról, 2 perc pedig a levegővétel közötti szünetek miatt kell, hogy meg ne fulladjak. Tehát valószínűleg, hogy soha többet nem fog megállni velem beszélgetni. De ha szimpatikus vagyok neki, és kölcsönösen kapcsolunk egymáshoz, mint emberek, hasonló érdeklődési kör, nem nehéz egy iskolában ilyet találni, azt gondolom, közös kapcsolatok, közös átélések, egy csomó ilyen van az iskolában, lehető legjobb terep az evangelizálásra, minden feltétel adott. És akkor, mikor beszélgetsz vele, akkor nyitott arra, hogy mivel érdeklődik irántad, hogy azt is meghallgassa, amit neked a legfontosabb. Kérdései vannak. És tudjátok, ott jönnek azok a óriási lehetőségek, hogy kérdezi, és tudod, hogy hát ez nem lehet más mondani. Csak a bizonyságtételemet, amit én átéltem Istennel. Menjünk tovább. A harmadik dolog, vannak kérdései Istennel kapcsolatban. Érzitek, ez egy másik kategória. De amikor foglalkoztatja, gondolkodik az életéről, hogy miért élek, mi az életem értelme, a célja, miért történnek ezek az életemben, miért enged ez Isten, evolúció, vagy teremtés, Isten teremtette, nem? Tehát konkrét kérdések foglalkoztatják a Bibliával, Istennel kapcsolatban. Kiváló terep. Na, ezekkel az emberekkel abban a témában nyugodtan lehet beszélgetni Istenről, meg kérdezgetni fognak. Menjünk tovább. A negyedik terület, aki hozott egy döntést már, nem csak pusztán érdeklődik és kérdései vannak, hanem döntött a szívében, hogy ő meg akar ismerni Istent. Tehát el akar menni egy házi csoportba, el akar menni veled egy gyülekezetbe, el akar menni egy evangelizációra veled, mert ő meg akar ismerni Istent. De ez még mindig nem keresztény, nem tért meg. Érted? Ez egy másik típus. Ez olyan, úgy szoktam hívni ezeket az embereket, hogy küszöb, a küszöb effektus. Tehát a küszöb előtt toporognak, de még nincsenek bent. Ugyanaz, mintha kívül lennének nagyon messze, ott küszöb előtt toporogni, de kicsi van már nekik ahhoz, hogy megtérjenek. Na most itt nagyon nagy szerepe van például a szellemi harcnak egy életre nézve. Akkor a Szent Szellem által be lehet azonosítani, hogy milyen ördögi erő kötik meg azt az embert, ha már meg akar térni, nem tud. És akkor azért az ember lehet imádkozni, hogy az Úr Jézus szabadítsa meg attól a köteléktől, törje meg gonosznak hatalmát, mert a Biblia azt mondja, hogy az erősebb fegyveres elmegy az erős fegyvereshez, lefegyverezi, elveszi a fegyvereit, és a kincseit pedig kihozza. Ismerjétek Lukács evangéliumából, igaz? Ezeket az igéket. És ötödik terület, mikor megtér valaki, elfogadja Jézus Krisztus személyes megváltójának. Hát kedvesem, itt is akad némi probléma néhány keresztény testvérünkkel, meg velünk keresztényekkel. Figyelj! Milyen volt az, amikor te megtértél? Gondolj csak végig. El kellett végezned még plusz egy évet az egyetemen vagy a főiskolán? Nem. Elmondtál egy egyszerű imát. Korán sem tudtál úgy imádkozni, mint most, ha már néhány éve keresztény vagy. Csak néhány mondatot, vagy néhány szót. Úr Jézus, elveszett vagyok. Bocsáss meg nekem. Jöjj a szívembe. Legyél az életem ura. Amen. És működik. És működik. Tudod, engem nem érdekel, hogy milyen sírt találtak meg Izraelben, hogy az Jézus sír vagy nem, mert működik. Jézus feltámadt és él, és aki őszintén imádkozik és hívja a szívében a názáreti Jézus Krisztust, az a Szent Szellem újjászüli. Az Isten pedig bizonyságtal a Szent Szellem által, hogy Isten gyermeke. Ezt éltem már 1992-ben egy májusi estén, akkor könnyeim között jöttem a kereszthez, és értettem, miért halt meg Jézus, addig csak tudtam, akkor viszont meg is értettem a szívemben. És elmondta az imát, és megszabadított engem az Úr. A bűneimből megszabadított, az ördög hatalmából. Persze sokat dolgozott még azóta rajtam, mint jó fazekas mester az agyagon. Volt ebben nehéz szituáció is, de jó az Úr. Amen! Tehát figyelj! Nem kell lelki pásztor az, hogy megtérjen valaki. Hogy most meg akar térni, hova kéne elvinni gyülekezetbe, hogy valami evangelizációt kéne, hogy figyelj! Mondd, el akarod fogadni Jézus Krisztust megváltódnak? Igen. Akkor mondd utána ezt az imádságot. És fog működni neked is. Érted? Én tanítom gyülekezetbe, hogy nem akkora szeretném megtérni az emberek, amikor én ott vagyok. Hát sokkal jobb akkor is megtérnek, hogy nem vagyok ott, mert azért az több eset reménység szerint. Halleluja. Amen. És amit mondani szerettem volna nektek, a Lukás 10-hez alapoztok, figyeljetek ide, az Úr Jézus Krisztus mit tanít a tanítványainak az evangelizáció szolgálatra vonatkozóan. És sok tévhitet megtör az elménkben a Krisztus beszéde, amelyek ránk nehezednek, és sok kudarcnak a forrása lehetnek az életünkben. Lukás 10:12-14. Azt mondja az Úr Jézus, Lukás 10:12-14. Mondom nektek, Sodomának elviselhetőbb sorsa lesz azon a napon, mint annak a városnak, mármint amely látta a csodákat. Jaj neked, Korazin, jaj neked, Betsaida, mert a Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek. Zsákban és hamuban ülve régen megtértek volna. De Tírusnak és Szidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítéletkor, mint nektek. Te is kaparnám, talán az égig emelkedsz, a pokolig fogsz levettetni. És akkor visszamegyünk a 11. versnél, tehát elmondja az ítéletet azokra vonatkozóak, akik nem hallgattak rájuk. Ugye ezek nem hallgattak, Krisztusra sem hallgattak. Így van? Maga a názáreti Jézus Krisztus ment el prédikálni, és nem hallgattak rá. Így van? Nézzétek meg előtte. 10. vers. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki onnan az utcára, annak az utcáira, és mondjátok ezt, leverjük még a port is, amely a városatokból lábunkra tapadt, de tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa. Mit mond az Úr Jézus, ahol nem fogadják el a bizonyságtételt? Hogy győzködjük őket? Ezt mondja? Ezt mondja? Kemény dolgot mond. Azt mondja, verd le a lábadról még a port is, amely rád tapadt azon a helyen. Figyelj, Isten autonóm, szabad akarattal rendelkező személyeknek teremtette meg az embert. És az Isten megengedi az embernek, aki a legdrágábbat adta pedig érte, hogy a pokorra jusson. Az ember dönthet úgy, hogy nem érdekli az Isten megváltása és szeretete. Így van? Így van, vagy nem így van? Tudomásul kell vegyük. És lehet meg kell várnunk azt a szituációt, amikor ma megnyílik a szíve. Imádkozzunk érte. És mit lehet csinálni az első emberért? Imádkozni érte. Mert hiába nyomatod neki, csak veszekedni fogsz vele. Értelme nem sok lesz. Imádkozz olyan helyzetért, amikor esetleg már szívesen beszélget, vagy kérdésé lesznek Krisztussal kapcsolatban. És ezzel kapcsolatban szeretném bejátszanánk egy filmet. Egy kis filmbejátszás következik most. És aztán megyünk a finish felé. És kicsi hia van mégis. Aztán lehet lehetőségetek kérdezni. Lesz lehetőségetek kérdezni. Tovább lehet gondolni, ugye volt egy fiatal ember, aki ment meglátogatni valamelyik családtagját a kórházban, aki súlyos beteg volt. És ugye üres volt az ágy, tehát valószínűleg, hogy meghalt az a személy. És tudjátok, jöhet az életben olyan szituáció, olyan helyzet, amikor a körülötted élő embereknek az élete megtörik. És hadd mondjam nektek, hogy a változások idején a legnyitottabbak az emberek. Amikor valami megváltozik az életükben. Például, mi a normális reakció, amikor jön egy első éves diák a felsőbb évesek részéről? Ugye a cikizés, a gunyolás, a csiskáztatás, ez a része. Most milyen reakció az, ami a keresztények részéről jött az életükbe? Mikor egy diák első éves, az első hónapokban van, egyetemen, főiskolában vagy középiskolában, tele van kérdésekkel, nem ismeri az embereket, nem ismeri a tanárokat. Gondolj bele, oda megy hozzá egy harmadéves diák, vagy negyedéves diák, és azt mondja, figyelj, elsős vagy, látom az én karomon, vagy figyelj, csak figyelj erre a tanárra. Már most mondom neked, ezeket a jegyzeteket szerezd be, de nem tud beszélni, fordulhat hozzám, és segíteni fogok neked. Gondolj bele, hogy mit fog szólni ez a keresztény, hogy ez a fiatal erre a reakcióra? Nyitva lesz a szíve? És érdekelni fog, hogy miért vagy vele ilyen? Vagy ha valakivel ilyen tragédia történik körülötted, nyílik a szívük, gondold végig, számtalan esetben láttam az életemben, hogy kemény szívű emberek, ateisták, hitetlenek. Azt mondták, imádkozzak értük. És a kolléganőm mondta, imádkozzak érte, beteg lett, és meggyógyult. Azt elkezdtem mondani, tudom, tudom kívül a kolléganőknek ott, hogy ő meggyógyult, mert imádkoztam érte. Nem sokkal később megbetegedett a másik kollégán, és jött be az irodámba, hogy hallottam, hogy te imádkoztál itt, és meggyógyult. Nem imádkoznál értem is? Hát mondom, ugye, azért nem így működik az teljesen, de hogy Isten működik, és cselekszik, és a szükségben lévő emberek az Istent elutasít, és mind a kettő elutasította Istent korábban. Most meg jött, hogy imádkozzak értük. Érzed? Te ne akkor akar az emberek felé szolgálni, amikor nem nyitott a szívük. Ha azokat keresd, ebben a változásokban vannak, és minden évben százak és ezrek jönnek a te iskoládba, olyanok, elsőévesek, a közül sok van, akinek nyitva lenne a szíve. Hogy odafigyelnénk rájuk. Menjünk tovább. Igyekszem tényleg megpörgetni a végét. Vetítsük fel az egészet, minden oszlopot. A szükség betöltése a lelkiérettség szerint szolgálat, tehát amikor valaki nem hívő, az nem táplált, mert halott Isten előtt, azoknak az evangélium kell, hogy új hívő legyenek. Az új hívőknek táplálásra van szükségük, tehát az új hívőnk, ha megtér valaki, ha szüksége van arra, hogy a bibliai alapigazságokat, a keresztényet alapelemeit megtanítsa valaki neki. Elvezesse, mellé álljon. Néhány éves keresztények, akik benne vannak az evangélium munkájában, már tudják, mennyi terhet jelent egy megtért hívő. Amikor fiatal megtért, és akkor a lelkesedés alább szokott hagyni, mert sok fáradtsággal jár egy friss hívőnek a gondozása. Igaz? De annál több örömmel is. Amikor látod az életét, hogy változik, tisztul az élete, megszabadul dolgokból, Isten megtapasztalja. Tehát új hívő táplálásra van szüksége. Jön ez a megalapozás által, amikor tanítod, megalapozod ezt a új hívőt, tanítványjá érik, a tanítványnak lenne azt jelenti, Krisztus követ, és önmagát tudja táplálni. Tehát nem kell mindig bibliaverseket írni neki, hanem kérdése van, imádkozik, el tudja venni az Úrtól, veszi az igét, érti az igét, meg az életében a fiatalkor eljött. Aztán a felkészítése, amit mi a bibliaiskolában csinálunk meg, és csináljuk ezekben a havi rendszeres képzésekben, a felkészítés munkája, amikor munkásokat, lelki munkásokat készítünk föl, olyanokat, akik mások táplálására alkalmasok. Nem csak magukat táplálják már, hanem van nekik olyan töbletük, amelyen meg tudnak áldani másokat. Ismeretben, szeretetben, anyagilag, segítségben. És ezek közül néhányan lesznek a kiterjesztéssel vezetők. Ez már elhívás és ajándék kérdése is. Ez nem mindenki lesz vezető. Ez pedig a kiterjesztés, a szolgált kiterjesztésének a fázisa, amikor egy-egy ember kirendelünk, elindul, egy új csoport indul el, Isten fölemeli a csoportnak az élére ezt az embert, és ő pedig a munkások felé szolgál. Tehát táplálókat tápláló szint. Menjünk tovább. Nem baj, ha ezt teljesen nem értetted most még, vagy úgy érzed, nagyon messze van neked, de az életemben tapasztaltam már olyat, hogy hallottam dolgokat, és másfél év múlva szükségem volt rá, bár akkor még nem értettem. Az evangélium tartalmáról az 1 Korintus 15:1-11 azt mondja Pál apostol, hogy eszetekbe jutatom az evangéliumot. Mégpedig az, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, de nem csak úgy, a kijelentett profétai szavak szerint meghalt Jézus Krisztus. Az evangéliumnak egy nagyon fontos alapillére, az én bűneimért. A mi bűneinkért, de az én bűneimért. Aztán eltemették az írások szerint, tehát gazdagok közé jutott halála után. Ez is profétai igének a beteljesedése volt. Az történt meg, amit Isten megmondott előre. Aztán ugyancsak az írások szerint feltámadt a halálból, és az evangéliumnak a beletartozik Pál apostol tanítása szerint. Aztán megjelent az apostoloknak több mint 500 testvérnek is, tehát tanúk szava erősíti meg, tesz bizonyságot arról, hogy ő feltámadt. Történelmi tény, nagyon fontos dolog, a Biblia és az Úr Jézus Krisztus élete, halála, szolgálata nem csak a Bibliában található meg, hanem ez egy történelmi tény, konkrét történelmi kor, konkrét történelmi személyek, konkrét események. Amen. És minden, ami benne van a Bibliában, konkrét helyszínek, konkrét történelmi korok, konkrét emberek, konkrét események. Amen. Értitek? Nem csak, nem egy sztori, hanem valódi emberek. Valódi helyszínek. Ma is el lehet menni, meg lehet nézni. Ott van az olajfák hegye. Ott van. Lehet látni. Ott járt Jézus. Ott imádkozott. Onnan vitték el. Ott volt az áruló Júdásnak a csókja. És megcsókolja, hogy hát, ha megtér. És ami nagyon erőteljes az evangéliumban, hogy megjelen nekem is, mondja Pál apostol, és tudod mondani, hogy megjelen neked is. Emlékszem, a vonaton utaztam egyszer, Pestre jöttem suliból haza, összeakadtam egy biológia professzorral, az ELT-n tanított, és hát beszélgettünk, majdnem kiugrott a vonatból, mikor azt mondtam neki, hogy hiszek a feltámadásban. Na azt mondja ezt a marhaságot, hagyjuk! Legközelebb néhány hét múlva újra megyek vonattal is, szóval azon a szentélyek, hogy ne odaszálljak föl, ahol először akartam, nem mindig csinált ilyet, megyek tovább, két kocsival később meglátom a biológia professzorunkat, aki pakolja a táskát fölfele. Aha, felszállok, fogja a táskát, meglát, na azt mondja, ha agitálni fog, én most átülök egy másik fülkébe. Professzor, de hogy agitálok én, semmi. Leültünk, de a professzort izgatta a téma, elkezdett engem agitálni. Kezdünk beszélgetni, hát kiderül, hogy elég hosszasan beszélgettünk a dolgokról, az evangéliumról, és szembe ült velünk egy hölgy, is beleszólt, kiderült, ő meg egy régész. Mondom, hát önnek már csak tudnia kell, hogy mindez igaz. Nem tudtam mondani, hogy nem, hogy nem úgy van, mert igaz, tehát tény adatokról volt szó. De tudjátok, egy dolog, ami teljesen mindegy, hogy mennyire okos ember az, akivel beszélgetsz. Amit két vára fekteti. Az, amit én megtapasztaltam Jézus Krisztussal. Amit én. És lehet, hogy nem vagy annyira okos, mint ő, lehet nem annyira képzett, mint ő, de azt, amit te átéltél, az a tiéd. És arra nincs mit mondani. Hogy vak voltam, de íme látok. És lehet, hogy ez sok okosságot gondolják, mondanak, biztos lehet, hogy igaz ismerem, és én nem tudom, de én csak egyet tudok, hogy én vak voltam, de most látok. Élek, és én boldog vagyok. És tudod, a biológia professzorunk egyszer egy lakótelepi evangelizáció, oda keveredett a sátorhoz, odahozták is feleségét, hadd mutassam be a lelkész urat, nem is voltam akkor lelkész egyébként, bemutat a kedves feleségének, őről beszéltem neked, akivel vonaton találkoztam, ó, milyen barátok lettünk. És persze, na mindegy, tehát, hogy Isten dolgozik azon keresztül, amit én átéltem és megtapasztaltam. És ez a legerősebb dolog, a része, és az evangéliumnak ez is része. Nézd meg Pált, mikor bizonyságot tesz. Figyeld meg. Menjünk tovább. Az evangélium hirdetésének munkája, azt látjuk, hogy Pál apostolék elmentek egy helyre, ahol asszonyok imádkozni szoktak, hirdették az evangéliumot. Isten megnyitotta a Lídia szívét, Lídia hallgatta őket, Isten nyitotta meg a Lídia szívét, Lídia elfogadta Krisztust, és követni kezdte őt. Menjünk még egy gondolat, akkor ez most nem férti le föl. Menjünk tovább. Tehát fontos megfigyelni, hogy Pál apostol felelőssége Lídia megtérésében az evangélium hirdetése volt. Isten nyitotta meg Lídia szívét, majd nézzétek ezt az igét, megírjátok föl, meg fogjátok érteni, elolvassátok az igét, hogy miért mondom ezt. Isten nyitotta meg Lídia szívét, ő pedig úgy döntött, hogy befogadja szívébe Jézus Krisztust. Érted? Mi néha azért vagyunk frusztráltak, mert hirdetjük az evangéliumot, és emberek nem fogadják el Krisztust. Na de hát, Isten nyitja meg a szívüket, én nem tudom. És amikor Lídia megtért, utána Pálék elmentek az otthonába, és tovább segítik őt. Igaz? Az megint az ő felelősség volt. Tehát néhány dolog. Pálék felelőssége mi volt? Hirdetni az evangéliumot. Lídia felelőssége mi volt? Befogadni a szívébe Jézus Krisztust. Isten felelőssége mi volt? Megnyissa Lídia szívét. Aztán mi volt Pál apostolék felelőssége, mikor Jézus Krisztus bekörözött Lídia szívébe? Hogy segítsék őt, tanítványozzák őt. Menjünk tovább. Tanítványság lépcsőiről gyorsan. Menjünk. Hát ugye ezt már most csak megmutatom. Nézzétek, nagyon érdekes képek. Tehát vannak fokozatai annak, amíg fölnevelek egy tanítványt magam mellett, hogy én teszem, ő nézi, ilyen például a kánai mennyegző, és a Jairus lányának a feltámasztása, amikor ott vannak a tanítványok, de nem vesznek akcióban részt. Akkor ott van, én teszem, és ő segít nekem, mikor kiosztja a kenyereket, mondja, és ti adjatok nekik, ti osszátok ki, belevonja a tanítványait. Ők teszik, és én segítem őket, mikor elküldi őket, hogy menjenek prédikálni, fölkészíti, ellátja őket információ ismerettel, de ott van és segíti a szolgálatokat. Aztán ők teszik, vagy ő teszi, és én elérhető vagyok, mikor kérendel őket Jézus Krisztus, és amikor mondja az Abcsel 1.8-ban, hogy váljatok meg, míg eljön az Atya ígérete, és erőt kaptok a Szentlélek által, és menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá. Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, mondja Mátéban, de már a tanítványok csinálják a munkát, Krisztus pedig elérhető a számukra. Ugyanez megy végig a földi szolgálatban, a tanítványozásban. Menjünk tovább. És itt a vége. A gyülekezet és a misszió. Abcsel 2.41-ben látjuk, hogy a Szentlélek első munkája, miután kitöltetett az első tanítványokra, hogy létrehozta a jeruzsálemi gyülekezetet. Amen. Nem egy minisztrit, nem egy alapítványt hozott létre, hanem egy gyülekezetet. Amen. Abcsel 13.1.4-ben látjuk, hogy gyülekezetből küldik ki a misszió munkásokat, és oda is térnek visszabeszámolni. Isten terve a gyülekezet, és nincs más terv. Tudod ezt mondani velem? Isten terve a gyülekezet, nincs más terv. Amen. A missziónk célja a gyülekezetek plantálása, a gyülekezetek növekedése lehet, és a missziónk gyülekezeti háttérrel indul el. Fontos lennének, akik imádkoznak ebben a szolgálatban, érted a saját gyülekezetedből, és fontos, hogy kapcsolj egy élő gyülekezethez ebben a misszióban. Menjünk tovább, és egy ima, amit szeretném, hogy el tudnánk olvasni, és szeretném tudnánk érte imádkozni, Uram, add, tudjuk együtt olvasni? Uram, add, hogy Magyarországon minél több fiatal megismerje Jézus Krisztust, hogy életük megváltozzon a megtérés és a szabadulás útján. Kérlek, hogy a keresztény diákok tűzben égjenek, és erőteljesen, telve kegyelemmel és szentlélekkel képviseljék urukat Jézus Krisztus diáktársai között. Amen! Halleluja! Dicsőség az Úrnak ezért. Ez legyen az imádságotok. Velem együtt kérlek titeket. Szeretném fölírnátok egy website címet, ahol föl fogjuk rakni az anyagokat. Április hónaptól szeretnénk elindítani egy ilyen részt a weboldalon, ahol egy fórum jelleggel összetudunk kapcsolódni azokkal, akik elindítják a munkát, hogy tudjunk egymásról, bátorítás lehessen. www.ujremeny.hu. Azon lesz egy EDM fül, Evangéliumi Diák Misszió fül. Ott meg fogjátok találni ezt a PowerPoint anyagot, meg fogjátok találni a plakátterveket, az ismertetőket, amiket láttatok, és szeretnék ott csinálni egy ilyen fórum jellegű dolgot, ahol be lehet írni, kis tanácsot lehet kérni, és ez a fórumon, az internetes fórumon tudunk kapcsolódni egymáshoz, hogy ne elszigetelten dolgozzunk, hanem együtt egymás bátorítva és segítve. Amen! Április hónapban fog ez felállni, most egy csapat ezen dolgozik, 5-6 ember dolgozik ezen a weboldalfejlesztésen, és egy valaki az Evangéliumi Diák Missziós témán. Azért gondoltam, hogy egy pontot találjunk, ahol találkozhatunk. Ez internet egy olyan pont, ahol, amit minden diák el tud érni ma. Csak abban be tudsz írni, tudsz kérni ima segítséget, figyelj, egy ilyen rendezvényt tartunk, ötleteket tudsz adni másoknak, hogy milyen munkában vezet téged a Szentlélek. Oké, most van lehetőség kérdéseket föltenni. Van-e kérdésetek? Kérem, hogy emelje a kezét, akinek van kérdése, és én azt kérem, hogy Mónika majd segít, vagy Imi segít, ezt odaadni a mikrofont, aki kérdezni szeretne.
Ha valaki elutasította az evangéliumot, honnan tudom, hogy ez az a kategória, hogy verjem le a port a lábamról, vagy imádkozzak és harcoljak érte?
Bezárkozott az evangéliummal kapcsolatban, hogy nem imádkozom érte, hanem tudomásul veszem, hogy hiába tukmálom, csak a kapcsolatom még jobban el fog mérgesedni vele. Érted? Mert hiába beszélsz neki, csak jobban haragudni fog rád, és még jobban távol kerülsz tőle. Tehát egyetlen egy eszköz maradt, amivel tudsz felé szolgálni, az ima. Imádkozni, hogy mi az ok annak, hogy ő ennyire elutasító. És ha a Szentlélek ad neked kijelentést, hogy miért imádkozz, akkor megnyílhat a szíve. Tehát a válaszom az, hogyha elutasító, nem tudsz mit csinálni. Tudomásul kell venned. Amit tudsz tenni, hogy imádkozol érte. Válaszolt a kérdésedre? Igen.
Jó. Mit jelent a por lerázása?
A por lerázása látáson azt jelenti, hogy tudomásul veszem, hogy valaki bezárja a szívét az evangélium felé, és nem veszem föl a felelősséget az ő döntésének. Felelősséget azért tudsz vállalni, amit te tudsz megváltoztatni. És amit te meg tudsz változtatni, az csak a te életed. Senkinek az életét te meg nem tudod változtatni. Ne legyél hajótörött keresztény azért, mert többen elutasítottak. Sok kereszténynek fáj a szíve miatt, hogy elutasításokat élnek meg, és a felelősséget magukra veszik. Minden személy a saját döntésért felelős ezen a világon. Te is, és én is. Az én felelősségem, hogy én megosztam az evangéliumot, szeressem és imádkozzak érte. És az ő felelősség mit kezd azzal az igazsággal, információval, amit hallott? Oké. Tehát hol lép be a szellemi harc szükségessége abba, hogyha valaki elutasítja Krisztust, és meddig vagyok, és milyen mértékben felelős azért, imádkozok, nem imádkozok érte, stb. Oké. Az is szellemi harc, hogy én elkezdek imádkozni azért, hogy megtérjem. Ez szellemi harc. Hogy kérem az Úr Jézus Krisztus, hogy szabadítsa őt meg, és megtérjen. Ebbe bárki belemehet egyedül is. Bizonyos démoni erők és fejedelmek ellen való harchoz azt gondolom kell egy szellemi ismeret, egy bölcsesség, felhatalmazás, és nem jó ezt egyedül tenni. Ez a téma viszont kimeríti a jelenlegi időkeretünket, hogy a szellemi harcot hogy lehet folytatni, tehát ebben most nem tudok belemenni, de amit biztosan csinálhatsz, és szellemi harc, nagyon komoly szellemi harc, hogy imádkozol az emberek megtéréséért, és azért, hogy az Úr Jézus Krisztus szabadítsa őt meg. És eközben az ima közben Isten kijelenthet neked dolgokat, ahogy megoszthatsz az imatársaiddal, hogy azért imádkozzatok.
Ha szabad, akkor milyen okai vannak annak, hogy valaki nem tud megtérni? Hogyha már nagyon sok mindent tud, sőt már mindent tud, tudja, hogy hogy működik, hogyan kéne, és nem megy neki.
A kérdés nagyon jó. Okkultizmus? Okkultizmus, a másik pedig, amit én gyakran látok, hogy a családban elszenvedett elutasítottság, sérülések és sebek különös tekintettel az apa részéről. Ezek nagyon nehézé teszik az embereknek a megtérést, azt, hogy elhiggyék, hogy az Atya Isten szereti őket, ugyanis az Atya kifejezésre egy csomó fájdalom és seb jön fel a lelki emlékeikből. És ez egy nagyon nehézé teszi ezt a megtérést a számukra. Az okkultizmus mellett ez egy teljesen valóságos és nagyon sok fiatalt érintő probléma ma Magyarországon. Nem véletlen, hogy ezért dolgozik ennyit rajta az ördög. Ez tapasztalat. Ez például külön komoly. Tehát az okkultizmus, a varázslás, beszélni mi a generációs átkokról, amelyek nem az ő életében történnek meg, de kapcsolódnak genetikusan, szellemi genezisben, értem így, nagymamához, szülőkhöz, ezek is jellemző akadályok lehetnek abban, hogy megtörjön. Harmadik a vallásos háttér, csalódás az egyházban, csalódás a papokban, keresztényekben, csalódás a keresztény család hiteltelensége miatt a keresztény életben. Ez szintén komoly akadály és szellemi akadály. Erős szellemi akadály lehet a megtérésben. Néhány dolog, amit jellemzőnek látok most.
Azt szeretném megkérdezni, hogy amiket az előbb elmondtál, az okkultizmus, az apai elutasítottság, a csalódás az egyházban, ezeket hogy lehet orvosolni? És hogy lehet ezeket kezelni, mert én is találkoztam ilyenekkel.
Dori, amivel kapcsolatban van gondolatod, gyere mondd el. Mondjuk szerintem az elutasítottsággal biztosan van. Vagy a vallásossággal kapcsolatban. Amit te tapasztaltál, vagy láttál, mondd el, jó?
Mutasd be olyan embernek, aki ebből szabadult. Én ebből gyógyultam, tehát az Isten kép probléma, tehát az apukájáról általában az ember formázza, hogy milyen az Isten. És én azt látom, hogy ez nem egy ilyen gyors munka. Tehát én körülbelül 4 évet végzi bennem az Úr, és még most is van, hogy rájövök, hogy ez most megint egy rossz istenképből való gondolat volt bennem. Tehát igen, hogy mit lehet velük csinálni, hát ez, hogy mutass be amúgy a lelki gondozás. Hát nem tudom, hogy ez most nálunk megy ez a gyülekezetben, van egy ilyen szolgált, hogy lelki gondozói hétvégéket szoktunk tartani, és ott különböző területeket végigveszünk, az életünknek egyes területeit, ahol az ördög belenyúlhatott már gyermekkoroktól fogva az életünkbe, és ott, hát ott szakképzett segítők beszélgetnek ilyen embereket, de ez már csak megtérés után. Tehát megtérés előtt még csak az ima van. Konkrétan azért imádkozni, hogy Istennel olyan megtapasztalásai legyenek, ahol az Isten képe gyógyul. Hát nem tudom. Ez egy nagyon hosszú munka. De nem lehetetlen az Istennek.
Én még szeretnék adni egy tanácsot, hogy ha van egy biblia körötök, vagy valami, és jár hozzátok egy olyan ember, aki több éve ott van, és nem tért még meg. És mondjátok neki az evangéliumot, mondjátok, imádkoztok érte, és nem akar megtérni. Nem érdemes egy embernél 4 évig leragadni, vagy 5 évig. Tehát vannak nagyon sokan, akik nyitott szívűek. Mi pont most tapasztaltunk egy ilyet, 3 éve nálunk van a srác, rendszeresen imádkozunk, eljött majdnem minden alkalom, és egyszerűen beszélünk vele, és közömbös, hát nem érdekli, ez sem, az sem, de olvasod a Bibliát? Hát most nem olvastam, most nem érdekel, hát most olvastam, most érdekel, imádkozunk érte, de te teljesen megnéztük, imádkoztunk, van-e valamilyen kötelék, ami megkötözi az ölmét, semmit nem tettünk, egyszer csak az, hogy nem akar dönteni. Egyszer csak ő így döntött, hogy neki jó az, hogy egy picit megérinti az ő lelkét, de nem. Azt hiszem, hogy amikor Bemérítő Jánoshoz ment le állandóan Heródes, és akkor beszélgettek, és akkor megérintette egy kicsit a lelkét, de hát nem foglalkozott nagyon vele, csak hogy jól esett neki, hogy valaki foglalkozott vele. Vannak olyan emberek, akik csak azért jönnek hozzánk, mert nincs, aki meghallgassa, nincs barátja, vagy nincs senkije. De nem Jézusra kíváncsi, egyszerűen egyedül van, vagy senki nem fogadja el, és akkor csapódik hozzánk, mert egy elfogadó közösség vagyunk. Most én azt mondtam, hogy oké, megmondta neki, többet nem jöhetsz az ima csoportra. Alkalmunkra jöhetsz, De imacsoporton, mivel te nem imádkozol senkiért, hanem csak fogyasztó vagy, ezért nem szeretném, hogyha elvennéd az energiát másoktól. Persze finoman mondtam, nem így mondtam meg neki, de az alkalmakra mondtunk, hogy gyere, hallgasd az igét, van kérdésed, fölteheted, beszélgetünk veled, ha szeretnél leülni velünk, szívesen megosztjuk a bizonyosítételt, de sokszor volt az, hogy beszélgettünk, és akkor beszólt nekünk valamit, hogy hát nem is látszik egy-két ember életén, hát akkor ez nem is valóság, hát olvastam a Bibliából, vagy igaz, vagy nem, hát most ez hogy lehet lemérni. Sándor olyanokat szólt be, hogy így megbántott bennünket, hogy lehúzta a mi hitünket, minden. Szóval ne foglalkozzatok így mond sokáig ezekkel az embereket, hogyha mondjuk ott van 2-3 évig mellettetek, és még mindig nem tért meg, akkor bízzátok őt Istenre, és azt mondta Sanyi egyszer, hogy az a csecsemő, aki nem tud megszületni 3 év alatt, az már halálos, és halálos az anyára nézve is. Bízzuk Istenre, mert lehet, hogy nem mi vagyunk az a keresztény közösség, aki által meg fog térni, hagyjuk, hogy másokhoz tudjon menni, tanácsoljuk el esetleg egy másik közösségbe, hát, hogy pont azt fogja kapni, pont olyan barátai lesznek, aki által meg tudja ismerni Jézus Krisztust, mint a megváltóját.
Csak még van egy gondoltam azokról az emberekről, akik rossz istenképpen rendelkeznek, de vallásosak. Pont eszembe jutott, egy lány volt ilyen, hogy nagyon-nagyon vallásos volt, és rendszeresen úgymond imádkozott, meg kapcsolatban volt az Istennel, de valójában ő haragudott az Istenre. És tehát ő így élt. És nagyon fontosnak látom, hogy vallásos embereknél ki kell ugrasztani a nyulat a bokorból, tehát mondtam neki, mikor jött a vallásos maszlaggal, de közben meg harag volt benne, meg indulat, és mondtam neki, hogy figyelj, Ica, te haragszol az Istenre. Nem, hát mondom, Ica, haragszol az Isten, és akkor egyszerűen, hogy igen, utálom az Istent, és ezért. Tehát jó az, hogyha kimozdítod abból, hogy járok templomba, járok gyülekezetbe, imádkozom, jó az, hogyha, tehát ez az első lépés, hogy reálisan lássa magát, hogy van egy ismeretem, de nem élem. Tehát nem igaz az életemre azok a dolgok, amiket a templomban vagy a gyülekezetben mondanak. Tehát ez a lány még nem tért meg, de úgy gondolom, hogy szellemileg ennek jelentősége volt, hogy kimondta az igazságot önmagára nézve. Tehát a kimozdítás ebből a járok is, meg nem is, meg ismerem is, meg nem is. Tehát csak ennyi.
Ez igaz az én személyes életemre, tehát ezt nem mondtam el az elején, hogy én vallásos ember voltam. Tehát én úgy meg egyébként egyháziskolába jártam, tehát rengeteg ismeretem volt, de egyszerűen az a gyülekezet, ahol voltam, sajnos ezt kell mondom, hogy halott volt. És én sem kaptam meg azt, ami ugye nem kaptam meg azt, ami kell ahhoz, hogy megtérjek. És amikor kimozdított az Úr, amikor eljöttem az Új Remény gyülekezetbe, akkor ott megtapasztaltam az életet. És kell az, hogy ha tudtak ilyen embereket, akik esetleg ilyen halott gyülekezetekben vannak, akkor őket elvinni egy olyan gyülekezetbe, ahol élet van.
Lejárt az időnk. Holnap, aki a témának a másik részével ben érdekelt, akkor majd találkozunk. Szeretném, ha most tudnánk imádkozni, és szeretném most azokért imádkozni, akik úgy vagytok itt, hogy még nem vagytok Krisztusé. Hogy esetleg voltál, jártál gyülekezetbe, olvasol is esetleg már Bibliát, de Krisztus még nem él a szívedbe. Nem tudom, van-e itt ilyen, de most mindjárt lesz lehetőséged elfogadni Jézus Krisztus megváltódnak. Ha egy is van közeleg, akkor az mindenképpen fontos. Hajtsuk most meg a fejünket, jó? Én szeretnék imádkozni, és aztán pedig föl fog tenni a kérdést, hogy akarod-e Krisztus elfogadni a szívedbe, mint megváltódat, és majd kérni fogom, hogy emeld fel a kezedet, ha így vagy jelen közöttünk. Mennyi atyám, a Jézus Krisztus hatalmas nevében adok hálát neked az életért, Uram. És köszönöm, hogy ez egy valódi dolog, nem egy hamisítvány. Köszönöm, hogy lehet téged követni, megismerni és megtapasztalni a mindennapokban, a tanulásban, a család életben, az önmagam elfogadásában, a szolgálatban. Köszönöm neked, hogy van gondod a tiédre. Könyörgni szeretnék most azokért, Uram, akik távol élnek tőled, akik nem születtek újonnan, akik nem adták át még a szívüket neked, és ott feszíti ez a dolog őket. Imádkozom, Úr Jézus Krisztus, fegyverezd le a gonoszt az életükbe, legyen az vallásosság, elutasítottság, félelem, vagy bármilyen megtévesztés. És add, Uram, hogy ki tudjanak jönni a világosságra, a fényre, bármennyire is járnak már gyülekezbe vagy templomba. Könyörülve kérlek, Uram, hogy hadd tapasztalhassák meg ők is a valódi életet. Nyisd meg a szívüket most, Uram. Maradjunk így meghajtott fejjel is. Most szeretném megkérdezni, hogy van-e köztetek olyan, aki most el szeretné fogadni Krisztust. Mindenki hunyja be a szemét, jó? Ez most... És a többiek pedig imádkozzatok. Kinek emelt fel a kezedet, ha rólad van most itt szó is. Te nem vagy még az Úré. Van olyan köztetek, aki szeretné ma elfogadni Krisztust, mert nem az Úré. És még egyszer kérdezem, akár csak egy is, ha van itt köztetek olyan, aki bizonytalan a üdvösségében, és szeretné befogadni Krisztus a szívében, emeld fel a kezedet. Köszönöm szépen. Szeretnék most elmondani egy imádságot, amit kérlek, hogy mondj velem együtt, és mi segítsünk neki ebben, és vele, ti is mondjátok, akik mi az Úré vagytok, hogy be tudja fogadni az Urat az ő szívébe, ami drága testvérünk. Imádkozom, és kérlek, mondd utánam ezt, meg segítsetek neki. Úr Jézus, bocsáss meg nekem minden bűnömet, hogy nélküled éltem eddig. Kérlek, jöjj a szívembe. Vedd kezedbe az én életemet. Tisztíts meg bűneimtől. Légy az életem Ura. Adj új életet. Amen. Amen. Adjunk egy tapsot az Úrnak. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Majd beszélgessünk alkalom után. Kérlem, hogy jó, maradj itt, és beszélgessünk. Dicsőség az Úrnak ezért.